FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
From the sky to the sea, to the air that we breathe, from the depths of the earth to the stars.
Looking at the endless star-filled sky.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
6 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek június 12-én pénteken, ez itt a Sport Reggel, Bene Ferenccel, szia Feri, jó
reggelt! És Szabó Szívivel, jó reggelt
kívánok mindenkinek. Szia, és szerintem vannak most sokan, akik hallgatnak minket, főleg olyanok is, akik nézték a 4 órakor kezdődött, és már véget ért Dél-Korea, Csehország világbajnoki találkozót, 2-1-re nyert Dél-Korea. Mi miután készültünk a műsorra és utaztunk, nem mindennel vagyunk képben, de szerencsére Bánki József, Bánki Dodi nézte ezt a találkozót, úgyhogy a segítségünkre lesz. Szia Dodi, jó reggelt!
Jó reggelt, Magyarország!
Jó reggelt, Dodi!
Hát elkezdődött a világbajnokság, kezdjük azzal, hogy mennyire vagy izgatott, ugye arról sokszor beszéltünk, hogy nem biztos, hogy mindenki képes lesz mind a 104 mérkőzést végignézni. Dodi, te hogy készülsz, és eddig hogy sikerült az első két meccset abszolválnod?
Hát én gyerekkorom óta, 1974-ben volt az első világbajnokság, amit láttam, amire emlékszem, ez már a 14. VB, amit látok, és nagyon-nagyon várom. Csak már nincs meg az a romantikája, mint ami gyerekkoromban, mert itt már minden a bizniszről szól, minden a pénzről, de nagy élmény volt a megnyitó, a mexikói hangulat, az a 3 piros lappal tartított Mexikó-Dél-Afrika meccs kezdésként, és nagyon jó meccs volt ez a mostani, ez a hajnal 4 órakor kezdődő Csehország-Dél-Korea meccs is. Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. A csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel.
Mondjuk el az eddigi két eredményt, hát ha van olyan hallgató, aki esetleg nincs képben, vagy dolgozni kell, és aludni kellett, és nem figyelte, szóval az este 9 órakor kezdődött Mexikó-Dél-Afrika találkozón, a házigazdák nyertek 2-0-ra, tegyük hozzá, hogy volt 3 piros lap is, majd erről is beszélgetünk, és most a Dél-Korea-Csehország találkozón fordítottak a koreaiak, hiszen Csehország vezetett, és végül 2-1-re nyert. Nem tudom, hogy Feri, Dodi, mennyire vártatok mexikói sikert, ugye mindenki arról beszélt, hogy a házigazdák a 83 ezres Azték stadionban óriási hangulatot teremtve majd ugye nyomják a kedvenceiket a győzelembe. A mostani mérkőzésen a Dél-Korea-Csehországban viszont két teljesen más kultúrájú, más stílusú csapat nyert, játszott egymással, szóval az előérzetetek mi volt?
Hát én Mexikót tartottam mindenféleképp esélyesnek a dél-afrikaiakkal szemben, de az óvatossága kellett nincsen bárkit, engem is, hogy azért a dél-afrikaiak Nigériát előzték meg, a csoportjukban is jutottak ki a világbajnokságra, és hát egy ritka agresszív, majd például transzban játszó csapat volt a dél-afrikai, ütöttek, vágtak, nem ismertek kegyelmet, nem is kértek, nagyon keményen futballoztak, de a mexikóiak nagyon jól alkalmazott. A 8. percben megszerezték a vezetést, egy labdakihozatalt meghiúsítottak, jobb játékosokból áll a mexikói, és megérdemelten nyert, és hát ugye két pirosat kaptak a dél-afrikaiak, aztán 2-0-nál már 9 emberrel járt a dél-afrika, és még így is összeszedett egy pirosat, mondta ezt az egyik legfontosabb védője a mexikóiaknak, ami komoly érvágás lett Javier Aguirre számára, de a hangulat az parádés volt. Én állítom, hogy a három rendező ország közül itt lesz mindig a legjobb hangulat Mexikóban, mert itt van a legnagyobb hagyománya a futballnak.
Teljesen egyetértek veled, és majd szívivel mi 7 órától lelemezzük ezt a mérkőzést, de nagyon kíváncsi lennék a véleményedre abból a szempontból, hogy nekem egy óriási szívfájdalmam, hogy Európa 16 kvótát kap a 48-ból, Afrika 10-et, és ennek fejleményében meglátva ezt a dél-afrikai csapatot, hát finoman fogalmazva is azért a kvalitásait tekintve, mind technikailag, mind taktikailag nem ér fel az európai középmezőnyhöz sem.
Pontosan, Ferike, és itt én gondoltam én is arra, hogy az olaszok harmadszor nem jutottak ki.
Hát és Dánia.
És mi sem.
Így van.
Igen. Igen, hát mondom, hát a bizniszről, erről van szó, meg hogy próbálnak szolidárisak lenni, meg hogy Afrikának több lehetőséget, Ázsiának is, de a futball az Európában, meg Dél-Amerikában a legmagasabb színvonal.
Jó, akkor egy picit beszéljünk akkor a Korea-Csehország mérkőzésről, és nagyon helyesen Szívi említette, hogy eltérő stílusok csatájára számítottunk, hogy ez megvalósult-e a mérkőzés folyamán, mert én a koreaiaktól egy mozgékony, fürge, gyors játékot vártam, a csehektől pedig inkább egy fizikai párharcokra épülő direkt labdarúgást. Ez mennyire tükröződött vissza a mérkőzésen?
Ez abszolút visszatükröződött, plusz még tett hozzá, hogy taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea. És milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelező, ugye a Bayern koreai védője, meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. De ne szaladjunk ennyire előre, mert az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea. Kapura veszélyesebb is volt. A csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Szadinek is, bement Flozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lesz. De milyen az élet? Szón zicsere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt egy szócsek fejes, ami fejjel, itt is, amint jeleztem, fejjel verték meg egy beadás után, teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Quebec-féle 3-as csatát semmiféleképp nem jött be. Ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Szadnyilek növését óriási bravúra vétek Kim Sung-ju, és megnyerte a meccset a Korea, de ebben benne volt. De egyébként, hogy milyen sportszerű volt a meccs, a 93. percben jött az első sárga alatt. Bocsánat, 94. talán. Azért, és kőkemény két csapatról.
Megnyugodtunk, mert ugye a nyitó meccsen meg 3 piros lap volt, és igen. Szerintem sokan azt gondolták, hát hogyha ilyen világbajnokság elé nézünk, akkor az nem biztos, hogy jót tesz a futballnak.
Hát itt majdnem lehozta a játékvezető az egyiptomi Omar a sárga lap nélkül, mondom, a 94.-95. percben volt az egyik koreai sárga, azon kívül nem volt, pedig nagyon kemény összecsapások voltak, óriási kart, és nagyon magaslati levegő volt, tehát nagy páratartalom is, de itt jött ki az, hogy mind a két csapat fizikálisan szenzációs, nagyon-nagyon jól felkészített, nagyon nagy iram is volt. Hát próbáltak pontrugásokkal, meg fejjel eredményesek lenni, a csehek majdnem bejött. Aztán a végén ez a mozgékonyság döntött, 2 szenzációs gólt lőttek egyébként a koreaiak, és úgy, hogy Kovár, aki ugye a PSV Eindhovenben véd, nagyon jól védett. Hát Miroslav Kobreket meg jól ismerjük, a Viktoria Pilsennek volt az edője, még a Fradi ellen is ő meccselt, és sőt, a Fradi elleni ötleten után menesztették, de hogy mennyire paszkodik a játékosaihoz, a Pilsenből nagyon sok játékost válogatott be.
És ugye mondjuk el, Dodi, sok számról, rekordról szól ez a világbajnokság, hogy ő a legidősebb szövetségi kapitány, 74 esztendős, aki itt a világbajnokságon a kispadon ül, és megelőzi azt a Hugo Broszt, aki belga szakember, szintén 74 éves, és ugye a dél-afrikai a kapitánya, tehát ez a két legidősebb kapitány van itt az A csoportban, úgyhogy ez is érdekes.
De vigyázzunk, mert Curaçaónak a kapitánya, igen. Advokát 79, ha jól tudom, mert ő visszatért. Dodi, nem tudom, hogy...
78 éves Dick Advokát, én is úgy tudom, igen.
Igen,
mert ugye Dick Advokát egy időben lemondott, de most visszatért, és így ezáltal
ő lesz
vált,
ő a legidősebb korának.
Így van, igen, a holland legenda.
De akkor azt mondod, Dodi, hogy Quebec mester nem biztos, hogy ott lépett, amikor ezt a 3-as cserét meghúzta? Ott te olyat láttál, hogy megpróbálta már pihentetni a játékosokat, vagy próbált, nem tudom, tartani, eredményt tartani?
Mind a 3 csatárát lecserélte. Schulzot is, Siksett is, Provodot is, és hát mondjuk Lozsek és Sori is csatár, de Sadilek például nem. De majdnem bejött neki, mert Sadilek előtt ott volt a lehetőség a 93. percben, de Kim nagyon nagyot védett. Egyébként most kapta meg a csapatot, mert a Cseh U19-es csapatnak volt eddig az edzője. Egy rendkívül tapasztalt mester. De hát itt most taktikailag nem jöttek be a húzásai, de nagyon nagy győzelmi kényszerbe játszanak majd Dél-Afrika ellen, a koreaiak meg Mexikóval játszanak, ez egy nagyon érdekes csoport lesz, a csehek szerintem megverik Dél-Afrikát, és akkor az utolsó fordulóra marad a döntés. A Cseh-Mexikó meccsen.
Igen, és ez a fajta döntés, tényleg még utolsó szót fecsireljük a mérkőzésre, hogy mi döntött valójában? Tehát ez a 3-as csere, amit említettél, vagy a koreaiak erőnléte, esetleg a stílusok közötti csata, tehát mi az, ami végül azt hozta, hogy Korea nyerte a mérkőzést?
Rendkívül bátran játszottak a koreaiak, és megpróbálták a széleken megverni a cseheket, és érdekes módon Cófán följebb játszott, mint a Hoffenheimben a cseheknél, és a túloldalon is Zseleni, de a koreaiak nagyon bátran mögéjük tudtak kerülni, és sokkal több helyzetet alakítottak ki, mint a csehek, legalábbis a földön. Mondom, ismétlem, a csehek a levegőben fizikálisan próbálták megverni az ázsiaiakat, de ez döntött, hogy mozgékonyak, bátrak, és nagyon határozottak voltak a koreaiak.
beszéltél már erről, hogy jól fizikailag jól fel vannak készítve a csapatok. Erről is sokat fogunk még beszélgetni itt a hosszú világbajnokság alatt, de ez fog szerinted dönteni, Dodi, hogy a végére kik fognak odaérni? Azért ezt a körülményt, ami például Mexikóban várja a csapatokat, hát nem tudom, hogy hosszú időn át hogyan lehet elviselni, de embert próbáló, az biztos.
Hát nagyon kemény, és ez a csoport ide van, a Guadalajara-ban fog játszani több meccset is. Ez nagyon, nagyon komolyan kell rotálni, tehát frissíteni kell a csapatokat, és ebben nagyon komoly szerepe lesz majd a háttérstábnak, ahol a cseheknél már nincs ott Stefan Panik, aki a Fradit választotta a cseh válogatott helyett. Azért az nem kis elismerés sem a Ferencvárosnak, ugye Borbély Balázs segítője lett, de fizikálisan rendkívül jól felkészített csapat a cseh is. Egyszerűen nem ismernek elveszett labdát, de most egy olyan ellenféllel találkoztak, akik szintén ugyanezen erényekkel rendelkeznek, plusz mozgékonyságban még talán felül is volták őket. Igen, egyébként a VB-n erre lehet számítani, facsett játékosok, de szerintem sok szövetségkapitány eleinte próbál fokozatosan lehet adni a játékosoknak, mert ki kell pihenni az előző szezon fáradalmait.
Azt fogjuk azt a kérdést feltenni a hallgatóknak, hogy ki nyeri a világbajnokságot, és erre várjuk az SMS-eket a 0630 55 55 605-ös számra. Dodi, te is mondd el kérlek, bár gondolom, hogy itt az elmúlt időszakban már sokat beszéltél erre, nálad kik a legesélyesebbek?
Hát több esélyes van nyilván, de a spanyolokat mindenféleképp ideveszem, a franciákat mindenféleképp ideveszem, a németeket soha nem lehet leírni, és hát az Európán kívül, tehát a más kontinensen az európaiak ritkán nyernek, úgyhogy Brazíliával, Argentinával mindenféleképp számolok, de bevallom, nekem a kedvencem Uruguay, ez az ugyanúgy 10 milliós nemzet, mint mi, és nagyon-nagyon komoly futballmúltal és remek játékosokkal rendelkeznek. Én az urukat nagyon-nagyon kedvelem, és nagyon szurkolok nekik, de ugyanígy a technikás mediterrán futball híve vagyok, úgyhogy nagyon erős szerete van a franciáknak is, de hát a spanyoloknál olyan hemzsegnek a szárból, meg a nagyobb játékosok. Szóval én a spanyolokra szavazok, ha nagyon itt vannak kis a torkóban.
Bánki Józsefnek, Dodinak nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta. Aludni fogsz most, Dodi, vagy mennyire vagy fáradt?
Nem tudok, azt terveztem, hogy visszadőlök, de nem, fölpörgetett ez a meccs, és nagyon tetszett. Főleg a második fél idő volt nagyon jó, és nagyon nagy iramú, úgyhogy én azt tanácsom nektek, ha más nem az összefoglalót nézzétek meg, érdemes, nagyon szép gólok lesznek, nagyon finom megoldások. Ez jó jel, jó felütés így a világbajnokság kezdetén, hogy már az elején ilyen jó meccsek vannak, mert a tegnapi meccs is az volt. És hát, hogy milyen nosztalgikus volt, ugye Javi Aguirre és Hugo Broz 86-ban még egymás ellen játszottak
ugyanebben a stadionban, ugye?
És ugyanebben, hát igen. Azért az élet véget tud hozni. Már ezt várjuk az élettel a VB-től, hogy sok-sok élményt ad nekünk.
Azt hittem, arra mondod a nosztalgiát, hogy volt egy ilyen megjegyzésed, hogy régen nem okozott gondot a 4 órás felkelés, mert régen ilyenkor kerültél ágyba, de hát az régen volt, ugye?
Fénykoromban, igen.
Fénykorodban. Köszönjük
de
szépen.
Most a cseheknél ugyanannyi az idő, mint nálunk, az a dióreiek, meg dél van. Ott most az ebéd nagyon nagy hangulatban tedik, hát a cseheknek meg megvesztünk.
Dodi, nagyon szépen köszönjük, és további szép napot neked. Fogunk még a BB alatt beszélgetni nagyon sokat.
Köszönöm.
Köszönjük.
Bánki Józsefet hallhattuk. Hát Feri, te milyen izgatottsági állapotba kerültél? Azért te is mondtad, hogy majd a kisfiaddal fogod nézni a meccseket. Nem tudom, hogy bírta-e a gyerkőt.
Igen, hát ez a tegnapi mérkőzés folyamán ez megvalósult, tehát abszolút mértékben én olyan szerencsés szakértő vagyok, hogy én nálam is nagyobb szakértővel tudom nézni a mérkőzéseket, mert ő mindent, a nemzetközi labdarúgásról mindent tud, és az összes játékos tudja, hogy ki honnan igazolt, hova, kinek a játékosa, mi, és igen erősen bírálta a dél-afrikai kapitányt, hogy a padon nagyon erős játékosai vannak Dél-Afrikának,
miért
és miért nem cserélt hamarabb, szóval nagyon komoly szakértő nyomása vagyok otthon. Egyébként, ha már hallgatói hozzászólások, akkor Spiller István kitűnő szakkommentátor kollégánk írta, hogy hát ez a korai és sem olyan nagy dolog, hát Stanley Cupát néztetek volna.
Igen, igen.
Ő ez már hozzászokott, mi még most ismerkedünk
ezzel. Tengeren túli sporteseményekben nagyon otthon van. Egyébként az én két fiam is nagyon képben van, úgy, hogy a tiéd, és korábban, nagyon régen barkópáztunk játékosokkal. Igen. És akkor hagytuk abba, amikor mondjuk valami legyen dél-koreai játékos, és tippeltem, és mondták, hogy de anya, hát ő középpályás. És akkor mondjuk csatárokban barkopáztunk, hát esélyem nem
igen,
volt.
Igen, hát ilyenekre nagyon oda kell figyelni. Egyébként a nagyobbik fiam inkább kézilabdás, tehát kézilabdázik, nagyon-nagyon szeret futballozni, de a mérkőzéseket úgy immelámmal követi, inkább a góloknál szólunk neki. Ezt a világbajnoki nyitott ő is végignézte. Uh-huh. Tehát most ő is nagyon motivált, eltökélt, úgyhogy
ez a 9 óra, így most már az iskolaidő vége felé szerintem ez egy mondjuk így, hogy gyerekbarát időszak. Nyilván majd itt a hajnali meccsek fognak.
Igen, kicsit az nagyobb kihívás, de addigra már vége lesz az iskolának. Úgyhogy majd meglátom őket, hogy mennyire lesznek lelkesek. De egyébként Dodi említette ezt a hangulatot, és én is úgy vagyok vele, hogy ma már a futballból egy kicsit kiveszik ez az igazi futball hangulat, amit azért a 80-as, 90-es években az ember megtapasztalt, és még a 2000-es évek elején. De Mexikó az elképesztő. Hmm. Tehát én 7 éves voltam a mexikói VB idején, nekem az volt az első világbajnokság, mint hasonló lelkesedéssel követtem, és az maradt meg bennem, hogy a mexikói mérkőseken folyamatosan végig megy a Mexikó-Mexikó rigmus, és ugyanaz a hangulat csapott meg tegnap is a mérkőzés folyamán, tehát ez az Azték stadionban, ez a Mexikó rigmus, amit az egész stadion egyszerre üvölt, ez tényleg egy csodálatos, és én hiányoltam még a mexikói hullámot, mert azt 86-ban
itt találták ki,
és az ott elterjedt világszerte, biztos, hogy talán lehet, hogy túl jó meccs volt ahhoz, hogy hullámozzanak.
Nem, én meg pont azt akarom mondani, hogy én azt vártam, hogy a mexikóiak nekiugranak majd Dél-Afrikának, mert hogy ez a hazai nyomás, a hazai közönség belelovalja őket, és volt egy-két olyan támadás, amikor megpróbáltak picit labdát járatni, kicsit pihenni, és már is jött a fügyszó a lelátóról. Tehát itt nincs kecmec, ott vagy, az országodért játszol, akkor menni kell.
Igen, nagyon érdekes észrevétel, és én is tapasztaltam, hogy gyakorlatilag 1-0-nál is, de még 2-0-nál is fügykoncert volt sokszor, amikor hátul járatták a labdát. Hát tudni kell azt, hogy itt szerencsés esetben az első 4 helyezett 8 mérkőzést fog játszani a régi rendszerrel szemben, ahol talán 6, maximum 7 mérkőzés volt ugye legutóbb. Tehát hosszú tornára kell készülni, és 5-7-es periódusra. Talán mondjuk ez a két csapat, Mexikó és Dél-Afrika nem feltétlenül fog végigjátszani, de azért akkor is körülbelül egy hónapos terhelésre készülnek. Azért azt tudomásul kell venni, amikor érzed belül, hogy uralod a mérkőzést és kontrollat tartod, akkor nem feltétlenül az első mérkőzéseken, főleg nem a csoportmérkőzéseken fog kijönni az az öldöklő iram, amikor mindent kiadnak magukból a játékosok, mert egy hosszú távú tornára készülnek. Taktikai szempontból, gazdaságú és futball szempontjából profi módon tette a dolgát Mexikó. Hát nyilván a közönség szempontjából valamelyest érthető a reakció, de én úgy gondolom, hogy meggyőző volt az hazai csapat.
Fogunk még arról is beszélgetni, hogy ugye három ország rendezi ezt a világbajnokságot, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, és teljesen más körülmények várják a csapatokat. Mekkora a hátrány azoknak, akik mondjuk Mexikóban lépnek pályára, és nincsenek hozzászokva ugye a magaslati levegőhöz, ahhoz a páratartalomhoz, ami várja őket, és te céloztál arra, hogy például a tegnap nálunk este 9-kor kezdődött nyitó meccs, az ott, ha jól emlékszem, délután 2 hát volt,
igen,
ugye?
Az tehát
igen, tehát őrült forróság lehet.
Igen, és nagyon kíváncsi leszek, majd Diszl Lászlót hívjuk 7 óra 30 után, hogy ő hogy élte meg ezt a világbajnoki hangulatot, mert szeretünk van elérni egy olyan a labdarúgásban dolgozó és akkor a világbajnokságon résztvevő labdarúgót, hogy mégis milyen a hangulata a világbajnokságnak, milyen akár az éghajlat, akár az alkalmazkodás, mert azért ne felejtsük el, hogy Guadalajara például, de ugye az Azték stadion is egyrészt magaslaton is tartózkodik, ráadásul, ahogy említetted, talán tegnap szerencsés volt, mert én kíváncsi voltam, igazából nem volt erős napsütés, vagy többségben nem is sütött a nap, tehát egy ilyen felhős idő volt. Még a tegnapi nyitómérkőzésen az időjárás kegyes volt a labdarúgókhoz.
Csak olyan 30-35 fok lehetett.
De én emlékszem, ugye főleg 86-ból, és akik játszottak ki Mexikóba, mesélték, hogy gyakorlatilag nincs árnyékod. Tehát pontosan zenitben van fölötted a nap, és amikor tényleg ez a napon azért 35-36 fok van, nincs árnyék, elképesztő hőhatás érje játékosokat, rájön a magaslat, az oxigén hiányos állapot, a magas páratartalom, szóval tényleg komoly kihívás. Ráadásul itt nem véletlen elemzik azt is többen, hogy mennyit utaznak a csapatok. Így pont van. A mexikói csapat az keveset fog utazni, mert azért Guadalajara és az Azték stadion között nem olyan nagy a távolság. Aztán nyilván, ha csoport elsők lesznek, akkor még kedvezően is alakult ez a dolog. De ez is egy szempont. Hiszen nem tudom, hogy speciál lesz-e ilyen, de mondjuk akik Torontóból Guadalajarába utazik, vagy akár fordítva, hát ott éghajlatokon át zajlik az esemény. Úgyhogy nem csak a taktikai, meg a mérkőzés kihívásaival kell szembesülni a játékosoknak, hanem éghajlat és időzónák kihívásaival.
És ha már árnyék, és említetted a 86-os mexikói VB-t, nekem is vannak emlékeim, de nekem az a szerkezet van meg, ami ilyen napsugárszerű, igen, és árnyékot vetett a pályára, és minden egyes összefoglalóban az volt, igen, és az is egy olyan jellegzetes momentum volt. Ha mexikói VB-ről látunk jeleneteket, akkor az mindig beugrik. Na, fogunk még beszélgetni a világbajnokságról, ahogy már Feri említette, Disztő Lászlót fogjuk hívni a műsorban, de gazdaságilag is elemezzük majd ezt a világbajnokságot, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, 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 I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, 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 she caught my eye through the light. Right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and slipping by, oh, away from me. And oh, 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 I saw the light in her eyes. Glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Vízilabda.
Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás az állami tisztségviselők lemondatása miatt. Ma rendezik a mozgás éjszakáját. Az ország nagy részén derült az ég. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása, a megnövekedett kánikula helyzet kezelésére és a betegbiztonság javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a jelzések a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Ma rendezik a mozgás éjszakáját. Csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagály uszadában. Este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes. Mától megszűnik a tőzgyújtási tilalom az ország nagy részén, de 6 vármegyében marad a korlátozás. A Népik tájékoztatása szerint az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően a legtöbb helyen megszűnt a fokozott tűzveszély. Felhívják a figyelmet, hogy ott, ahol érvényben marad a tilalom, tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket.
Közlekedés.
Parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a 115-ös kilométernél Töltéstava térségében. A lángok a jármű rakományára is átterjedtek. A tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak. Az érintett szakaszon a határ felé tartó forgalmat megállították, de a sűrű füst miatt a főváros felé is lassabb haladásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 06:30 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mexikó nyerte a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. A Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. 3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. Az első gól szerzőjét Julián Quiñones-t hallják.
Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban. A szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a 3 pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótábor nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
A csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea Csehország 2-1. Ma 21 órától a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata, a 63 éves portugál szakember. 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi 2 kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiakosszal. Jansik Szilárd, a Ferencváros játékosa, Korsós Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
Sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudnak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz 2-re, az belőjük megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a legvégén, hogy a végén ők tudtak rátenni azt a plusz 1-et, plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a bajnokok ligájában. Az FTC ellenfel a görög Olimpiakos lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. 2 magyar versenyző jutott a budapesti öttusa világkupa verseny női döntőjébe. Az A csoportból Guzi Blanka a 3., míg a B-ből Erdősita a 8. helyen végzett az elődöntőben. Ma 16 órától rendezik a döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet majd követni. Köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Éveket nem számolom, volt pár csodás tavaszom, csak legyen mindig jó napom. Marad még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt rég szerelem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt mások és szomorú.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Most pedig interjút hallhatunk a Chicago maratonra készülő Osbáth Tiborral. Látássérült futónk már teljesítette a New York maratont is, most pedig újabb kihívásra készül a riporter Regős László Pál.
Legutóbb telefonon készítettem veled interjút, akkor épp New Yorkban pakoltatok össze a New York maraton után. Most így, hát nagyjából fél évvel, bő fél évvel később Chicagóba készülsz, de először beszéljünk arról, hogy hogy telt ez a fél év, mennyire volt nehéz bekerülni a chicagói nevek közé.
Gyakorlatilag New York után azzal voltam elfoglalva, hogy az élményekkel, hogy feldolgozni. New Yorkba elég sok olyan dolog történt, ami szerintem így az életem végéig ugye bennem marad. Úgyhogy olyan sok élmény volt, hogy ezzel el voltam idáig. Viszont ott ugye másodikán volt a maraton, és kedden jöttünk vissza, de pénteken már lehetett jelentkezni azzal az idővel, a New York idővel a Chicago maratonra, amit ott futottam, és gyakorlatilag pár óra múlva vissza is jeleztek, hogy akkor én mehetek Chicagóba a 2026-os Chicago maratonra. Hát ez még ugye olyan messze volt, hogy azzal még nem foglalkoztam, hogy akkor Chicagóra hogyan készülünk föl. Gyakorlatilag maraton előtt egy olyan 20 héttel érdemes elkezdeni konkrétan ugye az adott maratonra felkészülni, úgyhogy még az élményekkel voltam teli. Sajnos ugye 2026 úgy kezdődött, hogy februárban volt a bal talpammal egy kis probléma, két hétig ugye nem tudtam futni, az miatt, hogy rosszul terheltem, aztán akkor a jobb lábammal volt probléma következő hónapra rá, és nemrég megint a bal lábamon volt egy kis Achilles imm melletti problémám, ami miatt nem futottam egy hétig, de most úgy néz ki, hogy semmi problémám nincsen, úgyhogy elkezdtük a felkészülést a Chicagóra.
Hogyha jól értem, akkor most itt a chicagói maratonra nem ezen a tombola sorsoláson kerültél be, mint New Yorkban, hanem tisztán a New Yorki idődnek köszönhetően?
Igen, ott ugye 3 óra 31 percet futottam, és 3 óra 40 alatt kellett futnom, tehát annál gyorsabbat, hogy akkor ide be tudjak jutni. És ez sikerült, úgyhogy így kerültem be.
Röviden egy picit a térről mesélj, mert erre volt szó tavaly a beszélgetésünk során, hogy síjelsz is, nem is keveset. Idén ez mennyire volt meg?
Voltam szintén most januárban megint sítáborba, ugyanúgy jó volt, csak én arra gondoltam, hogy az miatt, hogy a síbakancsba, sícipőbe elég kemény talpa van, és hogy abban járkálunk sokat, meg valószínűleg ott is rosszul terheltem, hogy lehet, hogy ez miatt jött ki a sérülés, de ezt nem mondom biztosra. Úgyhogy lehet, hogy jövőre nem fogok menni, hogyha mármint sítáborba, hogyha kiderül, hogy tavasszal melyik maratonra mehetek. De ez minden évben meg van rendezve, úgyhogy majd az a következőre akkor szintén megyek.
Ami a futóversenyeket illeti, milyen távokat futottál most, akár tavasszal, akár New York után, ősszel, télen volt-e bármilyen nagy versenyed?
New York után gyakorlatilag egy hét pihenőt mondhattam, hogy volt. Igazából futottam akkor is, egy pár nap múlva már, de azért csak ilyen 5 kilométereket. Viszont decemberben ugye a Sashegyi Gepárdok szokott rendezni egy ilyen PIPU rendezvényt, ez a Polyclon Info Park Ultra Maraton igazából, és akkor ott egy ilyen 2,5 kilométeres körön lehet futni gyakorlatilag akármennyit, de az a megadó, hogy egy körtől 30 körig, és ott futottam egy sráccal, akivel már nagyon régóta futok ugye Helfen Márkkal 35 kilométert, úgyhogy mondhatom, hogy sokat azért nem pihentem. Januárban pedig volt egy Yours Truly közösségi futás, minden január utolsó hétvégén Dunakeszin, de egyébként úgy tudom, hogy az országban több helyen is ugye megrendezik ezt, de mi ott futottunk egy 51,5 kilométert az Omleka Péter újdonsült guide-ommal.
Ez több, mint egy maraton.
Igen, mert igazából most 7. hó 4-én szeretném az Ultra Tiszató 65 kilométeres távját teljesíteni, úgyhogy már erre készültünk igazából így az első fél évbe.
Az egy hosszú futás, mondhatjuk.
Igen, az már ultrafutás, és ugye nekem már van egy 6 órás versenyem, az 58 kilométer és még 199 méter volt, de az 2022-ben volt, úgyhogy az már messze van.
Ez a leghosszabb eddig egyébként?
Ez a leghosszabb, amit életem során eddig futottam, de most valószínűleg többet fogok.
Mennyire illik bele ez a felkészülésbe, hogy tulajdonképpen másfél maraton durván?
Tavaly úgy éreztem a New York maratonra, hogy kevés hosszú futás volt, nem futottam olyan hosszúkat, több okból kifolyólag is szerintem. Ugye nehéz úgy összeegyeztetni a guide-dal, hogy ő is pont úgy érjen rá, ahogy én. És ezek miatt, amikor mondjuk azt mondta Puskás Máté, ugye az edzőm, aki most irányítja még mindig ugye a felkészülésemet, hogy mondjuk fussa a 2,5 órát, de mondjuk lehet, hogy csak 2 óra 5 percet futottunk, vagy 2 óra 10 percet, és hogyha mindig lemarad ilyen 20-25 perc, vagy fél óra az edzésből, akkor az a végén kijön, hogy ő, hogy nem volt jó a felkészülés, és ezért én azt mondtam a Máténak, hogy akkor keresünk egy hosszabb versenyt, és akkor arra készüljünk föl, és amikor az megvan, akkor utána már lehet úgymond a gyorsító edzéseket is csinálni, meg hát alapból benne lesz a lábamba, agyamba, hogy akkor futottam hosszút.
Hogy állsz most guide-okkal, mert ősszel, ha jól emlékszem, akkor ez is probléma volt, meg most is mondtad, hogy nem mindig sikerül úgy összeegyeztetni, ahogy az edzésterv megköveteli. Ugye a guide az csak a hallgatók kedvéért mondom, aki szabadtéren segíti, irányítja, koordinálja futásodat, és ott van melletted végig.
Igen, mivel én látássérült vagyok, ezért ha kint szeretnék futni, akkor mindenképpen kell keresnem valakit, és én Újpalotán lakok, de hát, hogy ehhez képest akár én elmegyek a Margit-szigetre is, vagy a Római partra, vagy a Városligetbe, ahol például ma is futottam. Tehát én próbálok alkalmazkodni mindig az adott guide-hoz, hogy akkor ő hozzá közel találjunk egy helyszínt, ahol tudunk futni. És hát az előbb említettem, hogy a januárban futottam a Petivel, ő vele most már egy tavaly, szerintem szeptember óta kezdtünk el futni, úgyhogy új guide-om, de most nem panaszkodhatok, tehát legalább 5 emberrel rá tudok írni, hogy akkor esetleg ráír, hogy akkor tudunk-e futni.
Chicagóban ki fog kísérni a tervek szerint?
Gulygicer Anna, őt gyakorlatilag még a Sasegyi Gepárdok Egyesületből ismerem. Csapattársak voltunk, de én most már ugye a Mátéval készülök, viszont ő ott maradt a csapattal, de azt mondta körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy akkor ő szeretné ezt kipróbálni, ezt a guide-olást, és akkor össze is hoztuk egy januári napon, hogy akkor futottam egy alap guide-ommal, akivel régen futok, és akkor kipróbálta az Anna, és tetszett neki, és azt mondta, hogy akkor most már rá is ráírhatok, hogyha szeretnék kint futni, és ő is egy lehetőség lesz akkor nekem.
Ugye New Yorkban is a közösségi adakozás is segített abban, hogy ott legyetek Puskás Mátéval, és most is valami hasonló a cél. Durván 4 hónap van még a Chicagói maratonig. Most mi a cél?
Igen, mai nappal fogom akkor indítani újból ezt az adománygyűjtést, mert ugye nem kell mondanom, gondolom a hallgatóknak, hogy egy ilyen utazás az hatalmas költségekkel jár. Viszont én a saját költségeimet tudom állni, ugye masszörként dolgozok. Viszont ugye a guide, mivel nem a saját versenyét futja, hanem engem segít, ezért ugye nem várhatom el tőle, hogy ő ilyen nagy költségekbe verje magát, ezért elkezdek neki egy gyűjtést, hogy akkor a szállás és a utazási költsége fedezve legyen. Ez összegben körülbelül olyan 550 000 forint most, mert ugye tavaly New Yorkban több napig voltunk kint, de most pénteken megyünk, és már hétfőn jövünk is vissza a vasárnapi verseny után.
Mikor lesz pontosan a maraton?
Az október 11-én.
Mi a cél a maratonon? Ez azért mindig egy fontos és egy komoly kérdés.
Igen, hát eddig a legjobban 2023-ban a Bécs maraton volt, ami 3 óra 19 perc, 49 másodperc. Ezt azóta üzem, hogy akkor megdöntsem. New Yorkban is ez lett volna a cél, viszont ott olyan hullámos volt a pálya, meg mint említettem, szerintem nem futottam olyan sok hosszút. Kicsit elkezdett begörcsölni a lábam, meg az elejét gyorsan is kezdtük, de most az a cél, hogy Chicago ugye sokkal gyorsabb pálya, tehát sík szinte.
Nem olyan rég még világcsúcstartó pálya volt.
Igen, most már ugye London az, de igazából én a személyes legjobbomat szeretném most itt ugye megfutni. Hát addig még 20 hét van hátra, úgyhogy azon leszek, hogy ez meglegyen.
Hányadik major maratonod lesz ez? Mert erről is volt szó tavaly, hogy ezért jó lenne mindegyiket lefutni.
Igen, ez lesz a harmadik, ugye megvan Berlin, tavaly volt New York, és most lesz Chicago, és szeptemberben derül ki, hogy akkor melyik lesz majd a negyedik, és egyben ugye a hatodik maratonom lesz a Chicagói maraton.
Osbát Tiborral Regős László Pál beszélgetett.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Lehet, hogy jobban áll neked ez az ing, mint nekem átból a halbármilyen ember. Lehet, kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül felemelet. Lehet, hogy jobban gitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz. nem hagy el a mászlid, azzal is pénzt keresel, hogy csak ászid. A borra valód gálásabb, szex után a csajod hálásabb. Lehet, hogy jobban bírod, szusszal is, és több bókuksz majd idén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, de nem táncolsz jobban.
Élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mint hogyha ő lenne már jelölt. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lassan nevezem, hogy kélek, ne segíts! Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl, a szemem leragad. Jobban ide húz, ballal odatol. Színre szín, számra szám. A markol is tudja jól, ki nem ébred fel, a sajnos lemarad. Egyszer fenn és egyszer lent, repül a köld egyik a pop. Egyszer kint és egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn és egyszer lent, repül a köld egyik a pop. Egyszer kint és egyszer bent, csak várja, hogy föladom. Egyszer fenn és egyszer lent, repül a köld egyik a pont. Egyszer kint és egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn és egyszer lent, repül a köld egyik a pont. Egyszer kint és egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn és egyszer lent, repül a köld egyik a pont. Egyszer kint és egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer fenn és egyszer lent, repül a köld egyik a pont. Egyszer kint és egyszer bent, de csak várj, amit föladom. Egyszer lent.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
7 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, benne Ferenc és Szabó Szilvia itt a stúdióban. Szia Feri, továbbra is jó reggelt.
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok.
Hát az első fél órában Bánki Dodival már egy kicsit elemeztük az eddigi két meccset, de természetesen maradunk labdarúgó világbajnokságnál, hiszen ez most a sportvilág központja, meg egy kicsit Málta is, ahol ugye a Ferencváros férfi és női vízilabda csapata a BL4-es döntőben szerepel, de mondhatjuk az NHL Mitchell rájátszást is, ahogy már említetted, Spiller István is mondta, hogy hajnalban rendezték, a Carolina 4-2-re nyert a Vegas ellen, és így 3-2-re vezet összesítésben, egy győzelemre van a végső trófeától, és hogy lehetett hallani, Erling Haalandék is, a norvég válogatott is ott volt a helyszínen és nézte, úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről is, hogy szerinted mennyire kell figyelni arra, hogy ez az 5 héten át tartó világbajnokság, ez ne okozzon fásultságot a játékosokban, és amikor például nincs meccs, akkor is megfelelő elfoglaltságot találjon mindenki.
Igen, jó, hogy mondtad, mert nekem is megfogta a tekintetemet ez a hír, hogy NHL mérkőzésen volt a norvég válogatott, és furcsa lett volna, hogyha ezt én hozom be, akkor már azt hiszik a hallgatók, hogy én már mindenben a futballt látom, de jó, köszönöm, hogy ezt átvetted a szerepemet. Nagyon-nagyon fontos visszatérve, mert hogyha a szerencsés esetben a VB legvégéig kitart egy csapat, és hát ugye az eredményességnek azért meg kell ágyazni, akkor azért az 5 héten keresztüli folyamatos monotonitás, ez elképesztően idegörlő. Tehát gyakorlatilag meg kell teremteni a lehető leginkább azokat a feltételeket, ami a megszokott a játékos számára. Ugye múlt héten beszéltünk Kemény Dénessel, és ma is tervezzük, hogy az ő szakértői meglátásai, a tapasztalata, és azt mondatta, hogy ő például biztos, hogy adna olyan szabadnapokat a játékosoknak, és szerencsés esetben a családjukat is kiutaztatná a világbajnokságra.
Na bocsáss meg, hogy közbevágok, ez a klub VB működött, mert ezt láttuk, hogy a játékosokkal ott volt a család, nyaralással egybekötötték, de ugye most arról beszéltünk, hogy itt 3 országban zajlanak a meccsek, ezt is megoldják szerinted a szövetségek, hogy ilyenkor a család utazik, vagy valami köztes megoldást találnak, igen, hogy találkozzanak?
Ez nyilván bonyolítja a helyzetet logisztikailag, szerintem megoldják, hiszen meg kell, hogy oldják. Nyilván a neheze ott jön, hogyha vége a csoportmérkőzéseknek, majd csoportmérkőzések során megvan, hogy mikor, hol játszol. De utána viszont az egyenes kieséses szakaszban már attól függően kapod a helyszínt is, és az ellenfelet is, hogy végzel a csoportban. Tehát előre nem lehet lekötni, hogy hol leszel mondjuk 3 hét múlva. Tehát ez nehezíti a dolgokat. Viszont azért nagyon komoly rendszer van kialakítva erre. Tehát ebben a FIFA is, meg a rendező ország is segít. Ráadásul ugye a negyed döntőtől már csak az USA-ban vannak a mérkőzések, úgyhogy ez is talán egyszerűsíti a helyzetet. Viszont rendkívül fontos, hogy a játékosok mentálisan is frissek legyenek, ne legyenek fásultak. Nagyon nehéz azért, olyan tapasztalatom nekem is van, hogy egy edzőtáborban, amikor be vagy zárva, akkor azért ez a 9-10 nap a határ. Onnantól kezdve a 10. naptól már nagyon-nagyon
barátodat is megunod, nem? Ez amikor egy szobában vagy
és,
vele.
Nem csak, hogy megunod, hanem ott már feszültségek, persze, jönnek, ott már minden baj, ott már a falszíne se jó, a reggeli se jó, miért össze velem szembeállandóan, ott már az edzéseken jönnek a pici surlódások, kisebb verekedések, szóval az nem egy egyszerű helyzet. Viszont ahhoz, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudja leadni a játékos, ahhoz meg kell adni azt a fajta komfortzónát, hogy biztos vagyok benne, hogy azok a csapatok lesznek a legsikeresebbek, akik ezt jól megoldják.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor megint ott tartunk, hogy nem biztos, hogy csak sportszakmai dolgok, taktika, nem tudom, fegyelmezettség fog dönteni, és futballtudás a végén, hanem minden ilyen apróság, mentális, amilyen állapotban vagy. Mennyire vagy regenerált, mennyire vagy friss.
Pontosan így van, rendkívül komplex. Eleve nyilván minden csapatsport komplex, különösen a labdarúgás, de itt nem csak a maga a pályán zajló eseményekről beszélünk, hanem a regeneráció, az étkezés, a háttér. Hát nagyon nem mindegy, hogy milyen szállodában van egy csapat. Nagyon nem mindegy, hogy ez a szálloda mennyire van a belvárosban, vagy mennyire van elszeparálva, mennyire csendes, mennyire van elzárva a sajtótól, a külvilágtól, a szurkolóktól. Az edzőpályák minősége, az étkezés minősége, rengeteg szempont, az utazások, tehát nagyon nem mindegy. Ugye iráni válogatottnál hallottuk, hogy ugye Mexikóban van a szállásuk, de azért az USA-ba kell játszaniuk, ott meg kellett találni, hogy a lehető legközelebb legyenek.
De ott valami vízum probléma volt, ugye? Tehát ez kényszerűségből lett, én úgy emlékszem.
Igen, a sajnálatos politikai helyzet a háború miatt.
Tehát ők döntöttek úgy, hogy Mexikóban
igen,
lesz a szállásuk.
Hát igen. Ez mindenkinek jobb így, de sikerült úgy, hogy egy 50 perces repülőúttal elérik a pályát, de ez vonatkozik minden válogatottra. és hát ez így volt a múltban is. Most egy picit a mondjuk a katari világbajnoksággal szemben, itt a nagy távolságok miatt azért ez egy nehezebb logisztikai gondolkodást igényel.
Na, ha már az étkezést behoztad, Feri, nagyon érdekes hír, és most elnézést, hogy megint a norvégok kerülnek szóba, de velük kapcsolatos a dolog. Mi szerint 8 tonna élelmiszert visz a norvég válogatott a világbajnokságra.
Akkor hosszú távra terveznek,
hát
ez szerint.
Igen. Több szakács kísérte el a csapatot, és ilyen adatokat látunk, hogy 300 kiló lazacot, 116 kiló barna sajtot, 6000 darab narancsot vittek magukkal. Hát igen, mindenre fel vannak készülve. Ennek szerinted mi lehet az oka, hogy alapanyagokat ők viszik? Nem bíznak az ottani nyersanyagokban, vagy egész egyszerűen, amit ők kitaláltak, és ami az ő étkezésüket jellemzi, ahhoz megszokottat keresnek?
Nyilvánvalóan a kulturális megétkezési szokások és különbségek hozzák ezt. Tehát gondoljunk csak abba bele, hogy ugye elején azzal kezdtük, hogy akkor képes a lehető legjobb teljesítményre a játékos, hogyha a megszokott körülményeit próbálják megvalósítani akár egy másik kontinensen. Tehát, hogyha egy szervezet ahhoz az ételhez, ahhoz a tápanyaghoz szokott, amit évek óta használ, és azon változtatnak, annak nagyon-nagyon komoly kihatása lehet a teljesítményre. Tehát ez a profi mentalitás, hiába van az, hogy most szeretjük a mexikói konyhát, meg kuriózum, amikor a családdal elutazik valaki, de ott pihenni mész. Itt viszont azért azokat a megfelelő energiákat, azokat biztosítani kell a megszokott étrend által, és ez nem csak azért, hogy jól érezik magukat a játékosok, hanem nagyon komoly biokémiai és élettani okai is vannak ennek. Úgyhogy ez egy megszokott dolog. Hát nyilván azért Norvégia, ahogy említetted, lazactól kezdve narancson át, hát nyilván narancs az nem őshonos gyümölcs, de azért ez egyértelmű, hogy erre számítanak.
Nem egy tradicionális skandináv gyümölcs a narancs. Dísző Lászlót fogjuk majd hívni 8:30 után, és egy kicsit akkor erről is valószínűleg beszélgettünk vele, hiszen ő ott volt az 1986-os világbajnokságon, és azért ott nem erre szeretnénk kihegyezni természetesen, de ugye a 6-0-ás szovjetek elleni vereség után sok mindenről volt szó, hogy mi okozhatta ezt a vereséget, az étkezésről is beszéltek, tésztáról is beszélgette. Nyilván nem ezt fogjuk Lászlótól megkérdezni, de azt mindenképpen, hogy 1986-ban például hány szakács kísérte el a válogatottat.
Volt a szakács, mi volt a hangulat, én tényleg ezekre vagyok kíváncsi, meg különösen arra, hogy hogyan tudták az éghajlatot megszokni, hogyan készültek rá, időeltolódás, éghajlati különbségek, étkezés, kulturális különbségek. Érdekes, mert ugye nyilván a sportszakmai dolgokról már sok mindent hallottunk, de ezekről a háttérinformációkat talán kevesebb.
Még egy dolog kis színes, aztán picit szakmázhatunk is. Nem tudom, figyelted-e a megnyitó után, a himnuszokhoz úgy álltak fel a csapatok, hogy egymással szemben, és a keret összes játékosa ott állt a pályán, és ez valószínűleg egy újítás, és valószínűleg végig így lesz a világbajnokságon, de ez egy szép gesztus, nem? Tehát azok a játékosok is ott lehetnek, akik lehet, hogy nem is fognak pályára lépni, de mégis ott a csapat részeként hallgatják a himnuszt.
Igen, ne haragudj, de ezzel kapcsolatban nekem más a véleményem. Én nem szeretem a hagyományok megváltoztatását. Tehát én ragaszkodnék a tradicionális megszokott dolgokhoz, én inkább konzervatív vagyok ebből a szempontból. Nem értem, mi jelentősége van. Tehát nem szeretem azt, amikor az üzleti szempontok és az amerikai kultúra játszik főszerepet, és az rányomja az ő erejét a megszokott dolgokra.
Hát tehát... de most ez nem vonja el a fókusz szerintem, most az, hogy a cserejátékos nem a kispad előtt hallgatja himnuszt, hanem ott, ez semmi nem változtat szerintem a hagyományokon, csak mégis egy gesztus feléjük, nem?
Szerintem nem. Miért kell a körívhez fölállni, miért körbe kell, miért egymással szemben, miért kell mindenkinek, mire levonul, akkor...
Nem tetszik.
Miért nem volt jó eddig, ha 100 évig jó volt, akkor most nem, szóval... Na mindegy, hát ez egy kicsit más véleményem vagyok.
Figyelj, és a szabálymódosításokhoz mit szólsz? Ugye itt az időhúzás elkerülése érdekében vannak módosítások, ugye különösen a cseréknél, az ápolásoknál, a pontrugásoknál azért vannak most olyan szabályok, amit a játékvezetőnek kell betartatnia. Szerinted ez meg fog valósulni minden egyes meccsen? És ugye itt bedobták már szakértők, hogy például Cristiano Ronaldo lassan jön le, vagy lassan végzi el a szabadrugást, hogy akkor minden esetben következetes lesz a játékvezető szerinted az összes meccsen?
Biztos vagyok benne, és nagyon üdvözítő. Abszolút támogatom, és már régóta pedzegettük azt, hogy gyanúsan sok az ápolás meg a sérülés a mérkőzések utolsó harmadában, és látványos a kedvező eredményt elérő csapatnál, szóval ezt régóta be kellett volna vezetni. Nagyon helyes, hogyha egy játékos nyilván látványosan komoly sérülés van, vagy sárgalapot érően szabálytalankodnak valakivel, az fájhat, lehet probléma. De hogyha nem ilyen esetről van szó, és látványosan feltreng a játékos, semmi gond, bejött az ápolás, egy percig lepihensz, addig emberhátrán van a csapat. Azért milyen érdekes, az eddigi mérkőseken nem nagyon láttunk letrengést.
És a cserék is gyorsan történtek.
Pontosan, az meg a másik, hogy hát nyilván edzőként az ember ilyenre számít, tehát nekem is volt olyan játékosom, aki a kispadhoz legközelebb játszott, jobb szélsőként. És én az utolsó percben lecserélése előtt átküldtem a bal szélre, és amikor lecseréltem, akkor kb. 3,5 percig jött le egy 0-as vezetésnél, és utána megkérdezte tőlem, hogy mester, hát miért küldte át a bal szélre, hogy is le akarsz cserélni? Na jó, hát ezt kérdezek a többiektől, mert a fiatal
akkor
srác
volt. Akkor erre már nem lesz lehetőségük a kapitányoknak.
Jó lelkű fiatal srác volt. Nem, nagyon érdekes. Megvan, fönn a számod, lekocogsz, lesétálsz gyorsan, és megy tovább a sztori, de látványosan látszott, hogy visszaszámol a játékhoz a bedobásoknál is. Ha nem dobott be időben, jön az ellenfél. Nagyon egyszerű, ez mind-mind a játékidőnek, a tiszta játékidőnek a megnagyobbítása szándékával megy, mert azért, ha valami kritika érte mostában a labdarúgást, az az, hogy sok az álló játékidő, és az effektív játékidő egyre kevesebb. Ezek nagyon-nagyon profi és logikus szabálymódosítások.
És amiatt is érte kritika a labdarúgás, hogy például a klub VB-n rengeteg volt a 90 percnél tovább tartó játékidő, tehát olyan hosszabbítások voltak, hogy az már nem volt túl nézőbarát sem a médiában, sem a helyszínen. Most ugye kötelező ivószünet van, vagy pihenő.
Hát ezt megint hagyjuk, mert igen, egyrészt hosszabb is, másrészt ez valójában nem a játékosok épségért van, hanem a reklámidőért. Tehát gyakorlatilag már úgy néz ki, mint egy jégkorongból power break. Tehát ne az legyen, hogy akkor most a reklámszünet miatt, hogy még több pénzt lehessen bezsebelni. Annak híve vagyok, hogy legyen ivószünet a játékosok hidratálása miatt. De azért, hogy még hosszabb reklámszünet legyen, meg még több reklámot, meg még több pénzt lehetne elővenni ebből. Ez a része nem tetszik, én inkább futballszakmai alapon gondolkodom.
És ugye a BL döntőn láthattuk, azt hiszem az Arsenal végzett volna el egy szögletet az első fél idő végén, és a játékvezető úgy látta, hogy kicsit húzza az időt Saka, úgyhogy szépen lefújta a meccset. Ilyet sem láttunk még, és mindenki csodálkozott is, de valószínűleg e felé megy a labdarúgás, hogy igen, akkor a játékvezető húzod az időt, úgy ítéli meg, akkor lefújja, kész.
Igen, és gondoljunk bele, hogy mennyire megnövekedett a rögzített játékhelyzetek, különösen a szögletek jelentősége. Tehát ma már szakmailag megfigyelhető, hogy általában minimum 6 érkező van, tehát egyre inkább nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok is rá. Ráadásul a VAR rendszer miatt már a védők nem engednek meg annyit maguknak. Tehát régen lekönyököltek, meglöktek, húzták a mezedet, nyilván nem adnak ezért 11-est.
Most hátra tett kézzel kell menni a védőnek.
Pontosan, mert most a videófelvételek alapján pillanatok alatt befújják a 11-est, tehát több lehetőségük van a támadóknak gólt szerezni, és ezért, ha például egy kapus kirúgásnál húzza az időt, és nem végzi el időbe, akkor zökkenőmentesen a játékvezető ítélhet ellenük, olyan módon, hogy szöglet lesz a kirúgásból, és az már egy veszélyes gólszerzési lehetőség az ellenfélnek.
Hát és amit említesz, van most már pontrúgás edző egy-egy csapatnál, nem? Tehát ez külön szakma lett, vagy külön poszt.
Igen,
szakmai
azért az ritka, hogy effektíve egy főállású edzőt csak ezért fizetnek. Általában több pályedző asszisztense van a vezetőedzőnek, és valamelyik foglalkozik ezzel, de az biztos, hogy Tövirőhegyire kijelentik
ezeket. Na hát elkezdődött a világbajnokság, két mérkőzés rendeztek az A csoportban, a nyitó meccsen Mexikó 2-0-ra nyert Dél-Afrika ellen, Dél-Korea Csehország találkozott rendeztek hajnali 4 órától, ott pedig Dél-Korea nyert 2-1-re, úgyhogy hátrányból fordítottak, és ahogy az első részben már említettük, két 74 éves szakember ült a kispadon a dél-afrikaiaknál, illetve a cseheknél, de ahogy említetted, Feridik advokát még náluk is idősebben fog majd vasárnap Curaçao kispadján debütálni, vagy vezetni a csapatot, 78 éves lesz, és ez lesz majd a rekord, ugye csak a jelenleg fennálló egyelőre két 74 éves szakember nevéhez fűződik. Az eddigi két meccsről, amit láttál belőle, Feri, mit gondolsz? Ez a négy csapat, ez milyen erőt képvisel itt a VB-n?
Igen, hát alapjában a nyitó mérkőzéstől valamelyest többet is kaptam, mint vártam, mert a nyitó mérkőzések általában egy nagyon óvatos, alacsony színvonalú találkozók szoktak lenni. viszont játékba talán meg látványosságba többet kaptam ettől a nyitó mérkőzéstől, viszont a dél-afrikai csapattól viszont jóval kevesebbet, mint vártam, tehát igazából a 2010-es világbajnokság, vagy akár a 2002-es után többet vártam a dél-afrikai csapattól, de hát nyilván ez egy másik generáció, viszont az beszédes, hogy Nigéria nem jutott ki miattuk, tehát Nigériát megelőzve jutottak ki a világbajnokságra, az pedig azt predesztinálta a részemről, hogy egy erős csapat lesz. Hát sem taktikailag, sem technikailag, sem pedig csapatjátékban nem tűntek különösebben acélosnak. És akkor ilyenkor merül fel az örök téma, hogy 10 kvótát kap Afrika, és Európa csak 16-ot, tehát az aránytalanság nekem nagyon-nagyon nem tetszik, és biztos vagyok benne, amiről már beszéltünk is, hogy ennél a dél-afrikai csapatnál a magyar válogatott is sokkal szervezettebb és sokkal acélosabb véleményem szerint, de hát Olaszországról, vagy akár Dániáról nem is beszélve. Úgyhogy ebből a szempontból csalódás. A mexikai hangulat az csodálatos volt. A mexikai válogatott szerintem most sem lesz különösebben esélyes a 8 közé jutásért, amit már nagyon régóta várnak, de azért ebből a csoportból tovább fog jutni. Úgyhogy viszont van egy érdekesség, nem tudom, hogy megfigyelted-e azt, hogy hát nyilván azt láttad, hogy 3 kiállítás volt a mérkőzésen, és az külön elemzendő taktikailag, hogy kettős ember előnyben hogy követhetsz el olyan, eleve hogy kerülhet az ellenfél olyan szituációba, hogy 2-2 elleni játékhelyzet alakul ki, ebből hogyan rohansz úgy ki, hogy aztán kiállítást érően kelljen szabálytalankodnod, vagy
ezt egyáltalán a mexikai csapatkapitányra mondod, ugye?
Így van, hogy egyáltalán miért szabálytalankodik ilyen állásnál, de hogy alakul ki a szituáció, tehát taktikailag egy óriási baklövés volt, de ez a 3 kiállítás rögtön az első mérkőzésen, ez azért extrém, mert nem tudom, tudod-e, hogy a katari világbajnokságon, az egész világbajnokságon hány kiállítás volt?
Nem.
Mindössze 4. Tehát egy
az
nap
egész
alatt,
vb-n.
Az egész vb-n, és egy nap alatt megközelítettük azt a 4-es számot, már a 3 kiállítása. Szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy nyilván ez egy extrém dolog, de azért ilyen perspektíva is lehet elemezni.
Hát Tóth Béla kollégánk már elmondta a tegnapi közvetítésben, hogy itt a szerkesztőségben van egy ilyen VB-totó, és meg kellett tippelni például azt is, hogy hány piros lap lesz a világbajnokságon, és van olyan kollégánk, még nem néztem meg, hogy ki, de 40 fölötti számot tippelt, úgyhogy jó az eséllyel ő fog nyerni. Tehát egy ilyen nyitó meccs után, ahol már rögtön, ahogy említetted, 3 piros lap
hát
van.
Az
tehát
ez
ezt 40
az ez nagyon bátor tipp, azért volt egy ilyen extrém mérkőzés. Nem tudom.
Meglátjuk.
Nem feltétlenül ez lesz szerintem a tendencia, ez egy extrém dolog volt, de az tény, hogy ugye a 90-es világbajnokság volt ilyen, amikor behozták a szabály szigorítását, és akkor nagyon-nagyon szórták a piros kártyát a játékvezetők, aztán volt egy visszatérő tendencia, amiből kevesebb volt, legutóbbi VB-n se volt sok. Hát most a VAR rendszer által azért a játékosok tudtak már alkalmazkodni szerintem annyira, hogy azért óvatosabbak. Mondom, itt tegnap a dél-afrikai csapat nagyon-nagyon önveszélyesen, illetve hát önsorsrontóan futballozott.
Igen, csalódást keltő volt. A játék, és ahogy már az első blokkban is említettük, hogy a mexikói közönség is fütyült, amikor úgy labdatartás volt, és egy kicsit lassította a mexikói csapat a játékot, de a most az éjjeli meccsen, vagy a hajnali meccsen is volt ilyen, Dél-Korea lassan támadott. Hallatszódott fügyszó a lelátóról, majd hirtelen 2 mozdulattal ott voltak a cseh kapu előtt, és akkor szerezték meg az első góljukat a koreaiak, szóval olyan volt, mint hogyha így altattak volna, és egyszer csak egy olyan mozdulat jött, amiből rögtön gól volt, úgyhogy ahogy Bánki Dodi is fogalmazott, a második fél, az kifejezetten izgalmas volt.
Igen, de ez a közönség meg a kulturális temperamentumból adódik, tehát az amerikai meg a kanadai mérkőzéseken nem lesz ilyen, tehát majd szerintem te is meglátod, hogy egészen másként viszonyul az amerikai közönség a labdarúgáshoz, tehát kevésbé él meg ez a szurkolói kultúra, kevésbé vannak, hogy mondjam, vérmes szurkolók, kevésbé...
Tehát nyugodtan fognak ülni és nézni?
Sokkal nyugodtabban, kevesebb lesz a szurkolás, és inkább a látványos elemeknél lesz fölhördülés, és inkább a játék élvezetét fogják nyújtani. Nem lesz ilyen, hogy fügykoncert, mert hátul oldalra passzogatnak a játékosok, de továbbra is mondom, hogy nagyon-nagyon fontos szempont a gazdaságos futball, és még a sokkal kevesebb létszámmal rendelkező világbajnokság is, a sokkal rövidebb és sokkal kevesebb mérkőzéses VB-ken is jellemző volt, hogy amely csapatok nehezen indulnak be, épp hogy tovább jutnak a csoportból, később azok kerülnek oda, az nagyon-nagyon ritka, nem is tudom, talán 2002-ben a brazil válogatott, vagy 70-ben akár, vagy a 74-es német válogatott volt, amelyik végverte a mezőnyt. talán a 86-os argentin, de azért sokszor előfordult, hogy bukdácsol egy csapat, és szépen mérkőzésről mérkőzésre javul a teljesítménye.
Még érdekelne a véleményed, Feri. Tegnap Gergelics József a Sport Nemzeti Sportkörben elmondta, ugye az MT munkatársa, hogy a katari VB előtti beharangozó cikkét elővette, és abban azt írta, hogy vélhetően az utolsó VB-jére készül Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, ehhez képest ők most is itt vannak, de Manuel Neuert is említhetnénk, vagy Neymar, szóval ezek az ikonikus alakok milyen szerepet töltenek be a válogatottabban, főszereplők lesznek-e, kezdőjátékosok lesznek-e, vagy egész egyszerűen az, hogy ők ott vannak, az egy olyan töltetet ad a társaknak, hogy kihagyhatatlanok.
Igen, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hiszen elképzelhetetlen volt egy 20-30 vagy akár 40 évvel ezelőtt, hogy valaki hatodik világbajnokságára készül, és Guillermo Ochoát is emlékszünk meg, aki ugyan 2006-ban és 10-ben nem lépett pályára, és még ugye ezen a VB-n se, bár azért kettős ember előnyben gondoltam, hogy 2-0 becserélik, az a só elem lett volna. De visszatérve alapjába jöve, nyilván Cristiano Ronaldo és Lionel Messi azért kulcsjátékos a portugál, illetve az argentin válogatottnak, tehát az ő tudásuk megkérdőjelezhetetlen. Az már egy érdekes történet, hogyha mindkét csapat sokáig eljut, akkor abban biztos vagyok, hogy nem fognak folyamatos 90 perceket játszani, sőt, azt sem tartom lehetetlennek, hogy egy-egy mérkőzésen padról beszállva fogják segíteni a csapatukat. Talán Messi azért, ha jól tudom, 2 évvel fiatalabb, mint Ronaldo, tehát ő neki még nagyobb szerepe lehet a csapatban. Ronaldo viszont rendkívül fontos szerepet tölthet be, nem csak a pályán belül, hanem a pályán kívüli életével. Tehát egyrészt egy picit magára vonza a tekinteteket, magára vonza a fókuszt, ezzel leveszi egy kicsit a feszültséget, a felelősséget talán a játékosokról. Másrészt nagyon sokat tud segíteni az ellenfelekből van a felkészülésre, a rutinjával, a jelenlétével, és hát amikor a pályán van, akkor azért 2-3 védőt le fog kötni, tehát azt se felejtsük el, hogy ha nem feltétlenül róla fog szólni ez a világbajnokság, nem tudom elképzelni, hogy ő most harcba lesz a gólkirályi címért, de hogy mellette azért a társak, ha őre figyelnek jobban, azért tudnak érvényesülni. Megmondom, nagyon-nagyon jó érzés, amikor pánikhelyzet van, veszélyszituáció, 1-0 vezet az ellenfél. Jó érzés azt látni, hogy ott van egy Ronaldo pályán, akire bármikor számíthatsz. Tehát ilyen szerepe is lesz.
Hát meg elvonja mondjuk a védők figyelmét, hát a média ráfókuszál, tehát lehet, hogy a játékos társak majd ebből profitálnak. Nos, hát folytatjuk majd a VB-ről folyó eszmecserét a hírek után. Diszl Lászlót, korábbi válogatott játékost fogjuk hívni, aki az 1986-os világbajnokságon ott volt, bár nem lépett pályára, de a tapasztalataira mindenképpen számítunk, és arra várjuk az SMS-ezők, a hallgatók reakcióját, hogy vajon ki nyeri a világbajnokságot. 0630 55 55 605, erre várjuk az üzeneteket, a hírek után jövünk vissza.
Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajó út a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pontosan, hogy
hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. Lámok, tozsók, nem fakul már sohasem. Lámok, tozsók, te vagy a vég. Szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most csatástalan mindenféle érzéstelenítés. A lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. Lámuk dúzsú, nem fakul már sohasem. Lámuk tuzsú.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Mexikó nyerte a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését. Hamarosan találkozhat egymással az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök. Napos idő lesz. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
3 piros lapot és 2 nullás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társ házigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen, a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi 2 kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiákosszal. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszhat ma a Bajnokok Ligájában. A magyar csapat ellenfele a görög Olimpiákosz lesz. A 21 órakor kezdődő finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén. Erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt az oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. Az esemény után Lannert Judit megerősítette, hogy a kabinet nem akarja megszüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat. Lemondott a brit védelmi miniszter. John Healey Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy szerinte a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A nyári európai hőhullámok veszélyeire figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. Emlékeztetnek, hogy az utóbbi 4 évben 200 ezer ember vesztette életét, és több milliónyian szenvedtek a szélsőséges időjárás miatt. A WHO javaslata szerint növelni kellene a városokban az árnyékolt területeket, és a szociális szolgáltatások fejlesztésével gondoskodni az idősek folyadék beviteléről.
Közlekedés.
3 személyautó ütközött össze az M3-as Budapest felé vezető oldalán Bag és 60 között. A 48-as kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, érjék meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I'm wide awake, my mind is chasing your face. Ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, feel creeping, just tell me lies. Oh my love, could I, can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Yeah.
my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
7 óra 39 perc a pontos idő, ez itt továbbra is a Sportreggel, Bene Ferenccel és Szabó Szilviával. Jó reggelt minden kedves hallgatónak, aki esetleg éjszakázott és élőben nézte a Dél-Korea-Csehország találkozót, hiszen azt hajnali 4 órától rendezték. 2-1-es dél-koreai sikerrel ért véget az a találkozó, illetve tegnap este 9 órától rendezték a VB nyitó mérkőzését Mexikó házigazdaként. Dél-Afrika ellen 2-0-ás győzelmet aratott a világhíres stadionban, és ez az A csoport két mérkőzése volt, mind a kettőt Mexikóban rendezték, sokat beszélgetünk a körülményekről, de nekünk csak elképzeléseink vannak. Viszont Diszl László korábbi kiváló válogatott labdarúgónak volt olyan szerencséje, hogy az 1986-os világbajnokságon ott volt a magyar labdarúgó válogatottal, és bár pályára nem lépett, a körülményekről nyilván vannak emlékei. Szia László, jó reggelt, köszönjük szépen, hogy beszélhetünk.
Jó reggelt a hallgatóknak és mindenkinek.
Jó reggelt. Szervusz.
Szóval ezzel kezdjük, hogy neked... Hogy neked milyen emlékeid vannak, ugye azt mondják, hogy amikor az ember leszáll már csak a repülőről Mexikóban, egy olyan páratartalom csapja arcon szinte, hogy az ilyen meghatározó, szóval neked milyen emlékeid vannak ezekről a körülményekről?
Igen, a mexikói világbajnokság arról is nagyon emlékezetes maradt, főleg a magyarok számára, igaz, hogy magas napon volt, ahol odáig azért kevesebbet játszottunk. Ezért ahhoz, hogy szokjuk ezt a légkört, tulajdonképpen már decemberben is voltunk egy mexikói túrán, ahol egy az, hogy az ottani légkört, ottani pályákat, ottani viszonyokat szokjuk, tehát tulajdonképpen nem ismeretlenbe érkeztünk a VB-re, hiszen előtte már voltunk edzőtáborba, de nem is a igazságú magaslat, hanem az a légkör, az a Mexikóban minden világbajnokság az egy óriási várakozással kezdődik, igaz, a szurkolók, a média, a lakosság környéke, ami Mexikóban különösen fokozott volt, hiszen azért a Mexikó nem az a igazán túlfejlett államok, országok közé tartozott, tehát nagyon, nagyon népszerűségnek, és nagyon várták a csapatokat.
Majd még mesélj erről a városról, meg a szurkolói lélektanról, de elsősorban most tényleg az érdekelne, hogy milyen egyáltalán edzeni ilyen körülmények között, vagy milyen egy mérkőzésre készülni, mert tényleg sokszor, amikor az ember látja, hogy szinte árnyékuk sincs a játékosoknak, annyira zenitbe pont felettük van a nap, és elképesztő, jóval 30 feletti a hőmérséklet Celsiusba, óriási páratartalom, gyakorlatilag azért ez egy rémálom lehet egy labdarúgónak, főleg egy európai labdarúgónak, aki mondjuk jó kis villanyfényes 15-20 fokos mérkőzéshez szokott.
Igen, és tulajdonképpen ezért, hogy szokjuk ezt a magaslatot, előtte elmentünk Ausztriába egy 2-3 hetes edzőtáború a magaslat szokásához, de azért nem lehetett összehasonlítani igaz Ausztriában a magaslatot és Mexikóban, hiszen azért Ausztriában egy hűvös magaslaton voltunk, viszont Mexikóban egy hihetetlen magas páratartalma is meleg volt. Tehát valamilyen szinten azért hozzászoktunk a magaslathoz, de azért egészen más minőségű volt az ausztriai magaslat, mint a mexikói. Természetesen az is nagyon fontos volt, hogy alapból délben voltak a meccsek, tehát ahhoz is valamilyen szinten hozzá kellett szokni. Ez akkor ilyen, és főleg utólag volt egy ilyen vitatott kérdés, hogy sokszor délben edzettünk, hogy szokjuk a meleget, és hozzászokjunk ahhoz a körülményekhez, ami majd vár minket a mérkőzéseken. Ez utólag azt gondolom, nem volt, nem biztos, hogy szerencsés ötlet volt, hogy délben edzettünk, hiszen azért ahhoz a légkörhöz nehezebb hozzászokni, és talán esetleg jobb lett volna, hogyha próbálunk jó állapotba kerülni a mérkőzésekre, és az kevesebbet vett volna ki talán a csapat erejéből.
Igen, mert ugye ezt mondta mindenki, hogy a meleghez nem lehet hozzászokni, tehát hogy lehet, hogy ez nem volt talán jó módszer. Említetted, hogy ugye a mexikóiak hogyan állnak a futballhoz és egy ilyen vallás számukra. Benneteket, a magyar labdarúgó válogatottat, vagy hát a külföldieket, ugye voltak ott más csapatok is, hogyan fogadtak? Tehát ugyanolyan szeretettel láttak-e benneteket vendégül, mint mondjuk a házigazdákat?
Természetesen, amikor megérkezünk, mindenkit nagy szeretettel fogadnak, és az ember látja a várakozást a VB kezdete előtt főleg. De az, amikor már közeledik a VB, és főleg közelednek a mérkőzések, akkor már igazán a csapatok nem nagyon találkoznak ott a szurkolókkal, hiszen azért minden csapatot valamilyen szinten elzárják a külvilágtól, hiszen készülnek a mérkőzésre, akár edzéseken, akár az edzésen kívüli életben is. Tehát ott is egy külön egy ilyen táborban voltunk, ahol igazán már nem nagyon találkoztunk a szurkolókkal, csak a mérkőzéseken.
Itt beszéltünk a reggel folyamán a norvég válogatottról, és azért érdekes a párhuzam, mert a magyar válogatott a 85-86-os, illetve a 84-85-ös selejtezőkben elsőként jutott ki a világbajnokságba Európából. Kicsit hasonlóan simán végigverve a mezőnyt, mint most a norvég válogatott. És az étkezéssel kapcsolatban érdeklődnék, hogy itt a norvégokról lehet hallani, hogy több tonna élelmiszert vittek ki saját szakácsokat, hogy ez akkoriban is így ment? Tehát effektíve volt ott magyar szakács veletek, és elszeparáltan voltatok, vagy ott ugyanúgy a mexikói ételt ettétek az adott szállodában?
Nem, volt velünk magyar szakács, és nagyon jó dolgozott, hiszen azért tényleg azért főleg egy világbajnokságra nem lehet úgy kimenni szerintem se, hogy kimész és ott a nem ismert ételeket a külföldi szakácsokkal. Tehát mindenféle volt velünk egy szakács, aki nagyszerűen dolgozott, és már előtte is együtt voltunk. Előtte is velünk volt, tehát ismert minket, tudta a szokásainkat, tehát nagyon jó összeszokott, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a csapat és a szakács között. Főleg itt Mexikóban sokszor felvetődött igaz, hogy másképp kajáltunk tészta, meg mindenek, tehát hogy az is probléma volt, ez felvetődött. Én azt gondolom, hogy ez természetes, és a Gyuri bácsi, az a mezői Gyuri bácsi is tudta, hogy ezen a világbajnokságon fontos igaz a magaslat miatt, hát nagyon fontos az étrend is, igaz? Meg lett változtatva az étrend tulajdonképpen, és másképp étkeztünk, mint ahogy szoktunk, de én nem gondolom, hogy ez annyira befolyásolta volna a teljesítményünket, hiszen minden azért volt, hogy minden jobb legyen a teljesítményünk. Próbáltak olyan étrendet, olyan ételeket találni, ami esetleg a teljesítményt növeli, hogy most ez megint jól sikerült-e vagy nem, akkor ez egy kísérletezés volt. Én azt gondolom, hogy ez annyira nem befolyásolta az eredményt, mint ahogy talán esetleg utólag valakik mások gondolták.
Ugye amikor arról beszélgetünk, hogy ez egy jóval hosszabb világbajnokság, mint korábban, hiszen 48 csapat vesz részt rajta, ki lehet az a válogatott, amelyik a legvégéig odaér, és itt Ferivel azt beszélgettük, hogy nagyon sok minden összetevője van ennek, a regeneráció, hogy hogyan töltik a meccsek közötti időszakot, fáradtság, mentális állapot, szerinted ki érhet oda a végére, mennyire volt fontos például ez a ti időtökben, hogy a meccsek közötti időt hogy töltöttétek?
Természetesen ez nagyon fontos, hiszen nekünk is a pihenés, ugyanúgy főleg ahol meleg van, ott itt is ugorából és óriási hőség lesz, tehát nem mindegy, hogy a mérkőzések között milyen regenerációt, hogy működik, de ez a mai szinten azon olyan magas szintre emelték ezek a csapatok az ilyen tudományos, orvosi és regenerációs szakembereknek a minőségét, hogy azt gondolom, ezzel nem lesz gond. A mi időnkben is azt gondolom, hogy ezek a csapatok, a mi időben igaz, akkor 24 csapatos volt a VB, ami azt gondolom, hogy a csapat, a mérkőzések színvonala azért jobb volt. Főleg most azt gondolom, hogy itt a csoport mérkőzéseken olyan mérkőzések is lesznek, ami nem biztos, hogy olyan színvonalú, ami egy igazi VB-n jó lenne. Tehát azt gondolom, hogy itt a csoport mérkőzéseken nem is lesz akkora felfokozott érdeklődés szerintem, de viszont mikor már a csoportokon túljutnak a csapatok, akkor fog szerintem igazán beindulni itt a világbajnokság. Tehát annyi csapat van, hogy még az most néztük ezt a tegnapi a Mexikó-Dél-Afrika meccset, és azt gondolom, hogy ilyenkor fáj az embernek a szíve, igaz, hogy a mi csapatunk, úgy érezzük a magyar csapat is, milyen jó minőséget képvisel, és még sincs kint a világbajnokságon, és egy ilyen dél-afrikai csapat, akit azon igen szerény képvisel, ő mégis kint tud lenni a világbajnokságon, és ezért kicsit fájó, igaz, hogy fel lett higítva a mezőny, a világbajnokság, de inkább igaz nem az Európa, és nem a jó csapatokkal lett fel turbózva a világbajnokság, hanem inkább gyengébb színvonalú csapatokkal lett föl, és ez tulajdonképpen a csoport mérkőzések minőségének a rovására megy.
Bene Feri szó szerint ezt mondta, amit most te, hogy fáj a szíve, hogy a magyar válogatott, amelyik simán képviselne ilyen erőt, mint Dél-Afrika, nem jutott ki.
És hát az arról nem is beszélve, hogy a csoportmérkőzések kevésbé lesznek érdekesek. Valójában igazából a világbajnokság a 32 között indul, amikor egyenes kiesésre mennek a mérkőzések. Mégis én arra lennék kíváncsi, hogy ugye említetted, hogy egy nagyon-nagyon nehéz bajnokság után ugye elmentetek egy magaslati ausztriai edzőtáborba, ahol azért kvázi egy ilyen szinte mini alapozást csináltatok, utána rövid pihenő után kiutaztatok már jóval több héttel az első mérkőzés előtt Mexikóba. Tehát gyakorlatilag teljesen összezárva, szeparáltan együtt volt a csapat, szinte 3-4, akár 5 héten keresztül, hogy ez akkoriban hogy oldottátok meg ennek a regenerációját? Tehát azért hiányzik a család, neked ugyan testvéred is a keret tagja volt, de hát azért hiányoznak a szerettei az embernek, kevés lehetőséget kap a kikapcsolódásra. Ma már egy VB-re készülő csapat szinte kiviszi a családtagjait is, tudomásunk arról, hogy akár francia, akár spanyol válogatott kiviszi a feleségeket, családokat is a VB-re. Akkoriban hogy működött ez?
Akkoriban természetesen ugyanúgy, mivel ma már akkora stábokkal működünk, akkora felhajtás van egy VB között, azért VB körül, abban az időben azért nem voltak ekkora TV, akár mindenféle média, minden felfokozott figyelem, de mindenféleképpen azért azt nem kell elfelejteni, hogy a világbajnokságnak akkor is óriási presztízse volt, és arra, hogy csak kijut valaki egy világbajnokságra, ez akkora dolog, akkora dicsőség, én azt gondolom, hogy ilyenkor az ember félreteszi az olyan dolgokat, hogy mi az, amit nélkülöznie kell. Tehát eszünkbe nem jutott, hogy mondjuk most az lenne fontos, hogy hol lennénk, mit lennénk. Tehát az a legtermészetesebb volt, hogy vállaltuk az egy hónapos edzőtábort, hogy egy hónapig kint vagyunk Mexikóban. Tehát nem gondolom, hogy ez bárkinek is bármilyen problémát jelentett. Természetesen hiszen ugyanúgy profik voltunk előtte is, a mérkőzésekre is az ember készül, ugyanúgy edzőtáborok vannak, tehát azt gondolom, hogy egy profi futballista az egész évben valamilyen szinten a futballnak él, egész évben valamit alárendeli, valamiről le kell mondania, és főleg, hogyha egy világbajnokságról van szó, akkor pedig nem is lehet kérdés, hogy az ember arra koncentrál, arra próbál minél jobban fölkészül, minél jobb állapotba kerülni, és a többi dolgokat egy időre félretenni.
Persze, élsportolók voltatok, profi labdarúgok, de mégis amire Feri is utalt, hogy egy-két hét után már a legjobb barátnak tekintett szobatársból is esetleg elege van az embernek, minden apróság már feszültséget okoz, tehát ilyenre emlékszel, hogy azért bizony mentálisan is ott kellett lenni, hogy kibírni, mert hosszú az idő.
Nekem ebből a szempontból is szerencsém volt, mint ahogy Feri is említette már, én a tesómmal voltam, igaz, a Petyával voltam, akivel alapból gyerekkorunk óta együtt vagyunk, együtt nőttünk föl, együtt játszottunk, együtt voltunk minden táborban, minden.
És,
tehát a Mexikóban is igaz, voltunk az edzőtáborban, ahol tulajdonképpen mindenki, ha jól emlékszem, de nem mondjuk, biztos, mindenki külön egyénileg szobákat kapott, de mi kértük, hogy együtt lehessünk, hiszen már annyira megszoktuk egymást, mindig együtt lettünk, és a mi szempontunkból ez sokkal jobb volt, hogyha mi együtt vagyunk, mint hogyha külön lettünk volna. Tehát ebből nekünk ebben szerencsénk volt, de olyan összeszokott páros voltunk már, akik ismertük egymást, tudtuk mi a szokásunk, tehát mi ebben tudtuk egymást segíteni.
Akkor a véleményedre vagyok kíváncsi, ma olvastuk az előbb, hogy vannak testvérpárok itt a világbajnokságon, nem hogy nem egy szobában laknak, vagy nem laknak, hanem hogy két különböző válogatottat képviselnek. Inaki és Nico Williams például a gánai és a spanyol válogatottal szerepel a világbajnokságon, a Doué testvérpár közül pedig ugye a kétszeres BL győztes Paris Saint-Germain játékos a Franciaországgal, a testvére pedig elefántcsontpart képviseletében van.
Igen, ezt a Nemzeti Sportba olvasható így a mai számban.
Így van, szóval ez döbbenetes.
Hát igen, az ilyen régen nem hiszem, hogy elképzelhető lett volna. De most már igaz, már ahogy már nálunk is vannak már igaz, a magyar válogatottban is vannak olyan játékosok, akik még magyarul sem beszélnek, tehát azért megváltozott a világ, és mindenki próbál egyik oldalról a karrierjét minél jobban építeni, másik oldalról, hogy hol tud több játék lehetőséget kapni, tehát ez is tulajdonképpen már így a profizmusról a következménye szerintem, hogy mindenki próbál minél többet kihozni a karrierjéből, és hogyha az egyik csapatnál mondjuk többet tud kihozni a másiknál, akkor hogyha olyan lehetősége van rá, akkor megpróbálja. Ezt gondolom.
Neked előfordult valaha pályafutásod során, hogy Péter ellen kellett játszanod?
Nem, soha.
Nem. Ugye, mert ugye a videótomban is együtt játszottatok, a Honvédban is, és a válogatottban is.
Igen.
Akkor soha nem játszottatok egymás ellen. Nagyon érdekes.
És ahogy olvastam, Bajáról indultatok, és az ő hatására lettél te labdarúgó?
Tulajdonképpen apukánk hatására lettünk mind a ketten labdarúgónk, hiszen apukánk is nagyon jó, és nagyon Baján nagyon elismert, és jó kapus volt, de a bajai építőkbe védett, és az ő hatására lettünk mi is focisták, igaz a Péter kapus, tehát eleinte ő is kinn is játszott, és mezőben is, és kapus is volt, de tulajdonképpen az ő hatására kezdtünk el focizni nála a meccse, ő szerette a focit, megismertetett minket benne, kivitt minket edzésre, tehát így kezdtünk el Baján futballozni mind a ketten. Uh-huh.
És akkor, ahogy említetted, az egy kicsit neked könnyebbség volt, hogy a testvéreddel Péterrel voltál egy szobában, és akkor így, hát mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen családi kötelék volt, de akkor gondolom, hogy ez megkönnyítette a hosszú külföldön, vagy pontosan, hát a világbajnokságon töltött időt.
Pontosan, rengeteg idigaz, bidi, mindenhol sok, bárhol voltunk edzőtáborban, mérkőzéseken mindig együtt laktunk, és ezzel azt gondolom, ez egy olyan pluszt adott a mi egész pályafutásunknak, hiszen azért sok ember játszik, vagy ismer, hogy együtt a tesója az is focizik, vagy a sportágban benne van, de még sincsen szoros kapcsolatban. Tehát nekünk ez egy óriási büszkeség és öröm, és állandóan, és ezt is mondjuk, hogy nekünk milyen plusz adatot meg, hogy a testvéremmel évekig együtt játszotta, akár klubszinten, akár válogatottban, és ez olyan öröm a számunkra, hogy ez most öreg fejjel is hálásak vagyunk egymásnak, hogy ezt együtt megélhettük.
A mexikói nyitó meccsen pályára lépett a 17 éves Gilberto Mora, aki elvileg a világbajnokság legfiatalabb játékosa lesz. Ez azért hozom szóba, mert friss hír, hogy a Vidinél, a Videotonnál az utánpótlás szakmai vezető lettél, néhány napja neveztek ki. Szóval amikor ilyeneket látsz, hogy egy 17 éves játékos ott van a világbajnokságon, akkor elgondolkozol-e azon, hogy mikor lesz az? Hát egyrészt, amikor ugye a magyar labdarúgó válogatott ismét ott lesz a világbajnokságon, nagyon szeretnénk, ha ez minél hamarabb eljönne, és ha például ilyen fiatal tehetségek feltűnnenek, vagy akár Videóton játékos a válogatottban, szóval, hogy ez mikor jöhet el?
Igen, azt gondolom, hogy az ember mindig örül, hogyha fiataloknak lehetőséget, és ez bizonyítja, hogy igenis vannak olyan fiatalok, akiknek, hogyha megadják a lehetőséget, tud élni vele. Ezért is örülünk azért, hogy ma a mai magyar utánpótlásban is próbálunk a fiataloknak minél több lehetőséget adni, próbáljuk mi is úgy felkészíteni a fiatalokat, hogy minél hamarabb lehetőséget tudnak jutni. Nagyon örülünk, hogy a Videótonban az elmúlt évben azt gondolom, hogy olyan jó munka folyt az utánpótlásban, hogy egyre több fiatal kapcsolódott be a felnőtt csapat munkájába, és nagyon remélünk ebben, hogy a jövőben és az elkövetkezőben is azért dolgozunk, dolgozunk minden nap, hogy egyre több fiatal tudjuk a felnőtt csapatnak adni, hiszen az elsődleges célja azt gondolom minden klubnál a utánpótlás nevelésnek, hogy a saját csapat felnőtt csapatának neveljen játékosokat, és hogyha ez sikerül, akkor esetleg azok még nemzetközi szinten akár külföldre tudjanak szerződni, akár válogatottban tudjanak bemutatkozni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, és nálunk is azért előfordulnak, hogy fiatalok, akár a Videótonban, akár fiatal, most is a válogatottban egyre több fiatal bemutatkozik. Tehát azt gondolom, ez egy jó út, és örülünk neki, hogy minél több, és ha lehet, minél több magyar fiatal szerepeljen az élvonalban, és akár a válogatottban is.
De amikor ezt látjuk, hogy egy 17 éves játékos nem csak hogy válogatott, hanem pályára lép egy világbajnokságon, akkor számomra döbbenetes, tehát ők még szinte gyerekek. De elmondhatjuk, hogy ehhez bátorság kell, és azért külföldön nagyobb a hajlandóság erre, vagy nagyobb hát igen, ezt a szót használom, hogy bátorság.
Hát azt gondolom, ezek ilyen kirívó esetek, tehát azért nem jellemző, hogy egy 17 éves gyerek válogatottba bemulatkozik, de természetesen vannak ilyen kiemelkedő tehetségek, mi az, hogy a Jamal már 10, nem tudom hány évesen már világsztár lett. Tehát ezek olyan kiemelkedő tehetségek, akik egyik oldalról természetesen mindenhol vannak tehetségek, de egyik oldalról meg is kell találni őket, ki is kell nevelni őket, és utána pedig lehetőséget kell adni nekik. Lehet, hogy vannak máshol is fiatalok, de nem kapják meg lehetőséget, nincs olyan, aki nincs, ha valaki bízik benne, tehát ez nem csak, sokszor nem csak a gyereken múlik, azt gondolom, hogy nagyon sok tehetség van, csak nem biztos, hogy mind pont megtalálja az a edző, az a menedzser, az a, aki fel tudja kutatni őket. De ilyen szerencsés esetekben ez gyorsabban működik, de azt gondolom, hogy bízom benne, és remélem, hogy azért a tehetségek előbb-utóbb, ha nem is 17 évesen, de 17-18-19 évesen bemutatkozhatnak, és bízom benne, hogy minél kevesebb tehetség veszik el annak a okán, hogy mondjuk nem kapja meg a lehetőséget.
Igen, és itt a kulcskérdés, ez a lehetőség, amit említettél, hiszen Magyarországon ma azért hajlamosak vagyunk azt mondani egy 20-21 éves játékosra is, hogy fiatal tehetség, és még ráér, holott azért itt a nemzetközi példa is mutatja, hogy ha nem is ráhelyezve a nyomást és kulcspozíciókba rakni, de azért szépen a tehetséggondozásnak ez a része, hogy felépítünk egy játékost, és akár már 18-19 évesen részfeladatokat adunk neki felnőtt csapatba, és ezáltal segítjük a pályafutását. De ehhez kell egy olyan vezetői háttér, amelyik mondjuk a vezetőedző támogatja ebben.
Igen, hát ez mindig nehéz kérdés, igaz, a utánpótlásból átlépés a felnőtt vonalba, ezért most már ilyen komolyabb kluboknál, akár nálunk Magyarországon is már vannak külön ilyen szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, igaz, hogy átmenetet biztosítani az utánpótlás és a felnőtt között, ami tényleg nagyon nehéz, hiszen ha túl korán adsz neki lehetőséget, esetleg nem tud élni vele, vagy csalódás éri, ami visszaveti, hogy mennyi lehetőséget adok neki, hány játékpercet indítom el. Tehát ezek olyan nehéz kérdések, ami egyik oldalról nem is csak ez egyéntől is függ, hogy milyen mentalitású a gyerek, milyen múltja van, hogy tudja, tehát annyira meg kell, és ezért jó, hogyha vannak olyan mentorok, olyan kluboknál, akik ismerik is a gyereket, tehát tudják, hogy mit bír el, mikor érdemes bedobni, milyen edzés munkát igényel. Tehát ez egy, föl kell építeni ezt a gyereket. Azt gondolom, hogy akkor lehet bedobni egy 17 éves gyereket, még a 17 évet is, hogyha az mentálisan és fizikálisan föl van erre építve. Hogyha nincs fölépítve rá, akkor csak egy csalódás lesz utána. Hiába van bedobva valaki 17 éves korában, hogyha utána pedig mondjuk 19 éves korában eltűnik. Tehát ezért úgy kell bedobni a 17 éves, hogy az hosszú távon is utána tudjon játszani.
Igen, ez nyilván.
Hogy csak bemutatok egy 17 éves, utána soha többet nem játszik, annak nincs semmi értelme.
Így van,
ez is egy felelősség.
Hát és hát a szociális hátterét is ismerik el, hogy milyen családból származik, kollégista, nem kollégista, mit csinál az edzés időn kívül, és az étkezését is kontrollálni. Tehát nem úgy van az, hogy most két pogácsával jövök edzésre, szóval ez nagyon-nagyon komplex.
Erling Haaland biztos lazacot evett, és nem pogácsát edzések között. A beszélgetésünk végén, Rászló, még a véleményedre vagyunk kíváncsiak. Egyrészt kinyeri a világbajnokságot, nálad ki a favorit, és mondjuk a játékosok közül van-e olyan, aki kedvenced, és akit figyelsz? Ugye itt beszéltünk fiatal tehetségekről, de itt vannak ugye ikonikus, rutinos játékosok is, mint Messi, Ronaldo, Modric, szóval nem tudom, hogy a te kedvenceid kik közül kerülnek ki.
Szerintem nehéz megmondani ilyenkor, pont ezért, mert azért a nagy sztárok azért annyi meccset játszottak, tehát soha nem lehet tudni, hogy ki milyen állapotba érkezik oda. Mindig az ilyen nagy sztárok, hogy sokat várunk a VB-ken, de általában nem szokott bejönni a sokat várakozás, mert annyira elhasználódik úgymondva az év során, hogy már évvégére nincs annyi ereje, hogy egy VB-n szerepeljen, azt gondolom. Tehát ezért tűnnek fel néha olyan csapatok és olyan játékosok, akik valamilyen szinten nem játszottak annyit, de viszont most frissek, de mégis jó minőségű játékosok, ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy mit, de alapból azt gondolom, hogy a világbajnokság végére mégis azért az a sztár csapatok fognak oda kerülni a végére. Most és teljesen, hogy kinek egyik oldalon az ember mindig várakozik, hogy kinek szurkol, ki az, akit szeretne, hogy odajusson, a másik pedig a valóság sokszor más lesz. Én alapból a belgáknak szurkolok, a németeknek szurkolok, és a skótoknak szurkolok, akik gyerekkorom óta a kedvenc csapatom, tehát én a belgáknak és a németeknek szurkolok, de általában a belga is az a csapat, amelyik hihetetlen jó minőség, de valamilyen szinten mégse tud odaérni egy tornának a végére. A németek azok általában vagy nagyon jók, vagy összeesnek, tehát a németektől azt gondolom, vagy eljutnak a döntőig is, vagy valamilyen szinten csalódást fognak okozni. Akik mindig ott vannak, igaz a franciák, a spanyolok, a brazilok, tehát ezek közül azon van egy 5-6-8 olyan csapat, aki bárki lehet világbajnok, és bárki lehet, bárki viszont óriási csalódás is okozhat.
Kedvenc játékos?
Igazán most ezen gondolkodtam, és nem jut, hiszen itt leszem be kedvenc játékosom, hogy kit mondhatnék.
Diszl Péter lenyek.
Hát ez egyértelmű. Petya volt a legjobb kapusa, a BB történetének legjobb kapusa. És azt gondolom, hogy mindig azt mondom, most csak a tesómra visszaszólva, hogy én mindig arra emlékszem, hogy mindig ezt mondom a mai kapusoknak is, a kapusa, ezért nem értem, hogy a mai kapusok, hogyha kijönnek, azok össze-vissza öklözik, ütik a labdákat. Ha Petya kijött a kapuból, az megfogta a labdát. Nem ütötte el, nem boxolta el, kifogta, megfogta, és folytatódott a játék. A mai kapusokban ezt nagyon hiányolom, hogy nem is törekszenek arra, hogy megfogják a labdát, hanem csak ütik, verik a labdát, boxolják.
Hát legyen ez a végszó. Diszl Lászlónak nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk, és akkor nézzük együtt a világbajnokságot, meglátjuk, hogy tényleg ki lesz majd a világbajnok. Köszönjük szépen,
nagyon
és
köszönjük.
További szép napot Szervusz, kívánunk.
Szép napot.
Mi pedig folytatjuk a sportreggelt, hamarosan jövünk majd vissza, Nemzeti Sportjegyzet, Nemzeti Sportkrónika, aztán jövünk vissza Bene Ferivel.
Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Valahogy a magányban elmerül az ember, valahogy belülről nincs is okatán. Ha mégis baktat, egyedül a fej, egy idő után felejtésre vár. Jó, ilyenkor vannak a barátok, bölcsességből végtelen a tár. Nem értik úgyse, ráhagyom a népre a búmat, bajomat, hozzad a piám. Nincs is szebb, mint részegesen én, amíg üvöltöm egyre, nincsen, ami fáj. Velem a babám, nincs is velem senki, legyen egyedül, lukent valami fáj. Kint lebeg a szívem, perzseli a tűz, ha begyújtok a lámám, nincsen ami fáj. Nincs velem a babám, nincs is velem senki, legyen egyedül, lukent valami fáj. Kint lebeg a szívem, perzseli a tűz, ha begyújtok a lámám, nincsen ami fáj. Sul a zaj, érzelem a poharak törött falán. Bent lebeg a füstköt, homály a kép. Aggódni minek, kezdődik a tánc. Jó, hogy ilyenkor bent repülök én. Zúg a föld, és nincs maradás. Lent, ahol a nap csak pillanatot ér, és minden percben bent lakik a nyár. Nincs is szebb, mint éjjeleken én, mikor mindent is, ha omlik a világ. Mit nekem a való, mit nekem a
sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére,
Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Éljük át együtt a játék örömét.
Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
Ugye?
Mindig vesztes csapat volt, mind a hárman.
Mindannyian.
Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
180.
Így van, tovább.
Normális maga?
Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát.
Hastánc. Vízisíj, vízisíj.
Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Most pedig következzen a Nemzeti Sport jegyzet. Judi Ádám gondolatait Elpap István mondja el.
Optimizmus, Judi Ádám jegyzete. Megtisztelő volt Spanyolország egyik legolvasottabb sportnaplapja az AS újságírójával, Fernando Sánchez Taveroval beszélgetni a VB kapcsán. Már napok óta az Egyesült Államokban dolgozik, s alig van szabad perce. Ami nem is csoda, hiszen a Mexikóból tudósító Borsos László kollégánk példáján érzékeljük, már napokkal a kezdés előtt sem unatkoztak az újságírók. Abban egyetértettünk a spanyol kollégával, hogy hazája válogatottjának megvan a megfelelő erősségű játékos kerete az arany megszerzéséhez. És mondott számos érdekességet, ám szavaiból itt-ott a túlzott optimizmus is kicsengett. Értem, hogy Rodriban bíznak, aki a középpálya királya lehet, de ha már a 2010-es VB győztes csapattal kapcsolatban vetődött fel a neve, nem igazán férhetett volna be Xavi, Andrés Iniesta, Xabi Alonso és Sergi Busquets mellé, ráadásul a mostani formája is hagy kívánni valót maga után. Aztán ott van Lamine Yamal ragyogása és tehetsége, aki 18 éves korára a világ egyik legjobbja lett. Okkal bíznak benne, káprázatos teljesítményre képes, szerintem már csak a viselkedésén kell javítania. Április 22-e óta nem lépett pályára sérülés miatt, vélhetően a zöldfoki szigetek elleni meccset még kihagyja, kérdés milyen formában tér vissza, milyen gyorsan tud felpörögni. Egy éve nem szerzett gólt a nemzeti csapatban, a legtöbben tőle várják, hogy a VB arany letéteményese legyen. Bírja és szereti a nyomást, meglátjuk, mi lesz belőle. A történelemben először fordul elő, hogy nincs Real Madrid játékos a spanyol VB keretben, ellenben a Barcelonából 8 is. Isten ments, hogy megkérdőjelezzem Luis de la Fuente döntéseit, de a szurkolók talán joggal számoltak, Dean Huijsennel és Álvaro Carrerasszal. Rendben, utóbbi taktikai okokból maradt ki, a másik két balbek jobban illik a stratégiához, ám azt nehéz elképzelni, hogy Paul Cubarsí, Eric Garcia, Emerick Laporte és Marc Pubil is jobb formában van, jobb belső védő Huijsennél. Sőt, ha a statisztikai adatokat és számokat nézzük, pláne ott lenne a Madrid helye. Csatárposzt. Mikel Oyarzabal lesz a befejező, aki nem ezt a szakmát tanulta, kényszerből játszik ott. A portugáloknál Cristiano Ronaldo, a franciáknál Kylian Mbappé, az argentinoknál Lionel Messi vagy Lautaro Martinez, az angoloknál Harry Kane a 9-es. Jó kérdés, Oyarzabal elég lesz-e arra a posztra. Minden esetre jó munkát kívánunk Fernando Sánchez Taverónak a VB-re, ám lehet, július 19-én a döntő napján nem a spanyol dicsőséget hirdet majd a VB-t záró cikke.
Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. We'll be right back. Nemzeti Sportkrónika.
Mexikó nyerte a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzését, a Real Madrid bejelentette José Mourinho érkezését. Nem jutott döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Három piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetés szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. Az első gól szerzője Julián Quiñones a meccs után a hazai szurkolókat is méltatta.
Boldog vagyok, hogy megszereztem pályafutásom első VB gólját, méghozzá ebben a fantasztikus stadionban és elképesztő hangulatban, a szurkolóink előtt, akik az első perctől buzdítottak minket. Ez rendkívül sokat jelent nekem. Az egész csapat hatalmas erőfeszítéseket tett ezért a győzelemért és a három pontért, ami kulcsfontosságú volt számunkra. Az emberek napok óta éreztették velünk az izgatottságukat. Olvastuk a drukkerek bátorító üzeneteit a közösségi médiában, és a mérkőzés során a csapat és a szurkolótábor nagyszerűen hatott egymásra. Ez volt a kulcsa a győzelmünknek.
A nyitó mérkőzés játékvezetője a dél-afrikai együttesből két, a mexikóiaktól pedig egy játékost állított ki a második félidőben. Most hallgassuk meg a dél-afrikai csapat szövetségi kapitányát, Hugo Brost, aki a vereség után így nyilatkozott.
Amikor a nyitó mérkőzésen a házigazda ellen játszol, akkor nyomás alatt kell teljesítened. Szerintem igazi nyomás alatt csak az első 20 percben voltunk. Onnantól megtartottuk a labdát és jól játszottunk. De volt két szituáció, amikor nem szabadott volna labdát veszítenünk. Mégis megtettük. Ez teret adott a mexikóiaknak, akik ezt mindkétszer góllal büntették.
A nyitó mérkőzés után Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára így értékelt.
Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a három pontot. A többi mérkőzést előre tekintve azt nem tudnám megmondani, mert jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán ma nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosan sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban góllal, ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, a hatodik VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egészében azt tudom mondani, hogy nem derült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféllel szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
Az A csoport másik mérkőzésén magyar idő szerint ma hajnalban Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1 nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ho Myung-bio, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így összegzett a győztes mérkőzést követően.
Nagyon nehéz volt az első világbajnoki mérkőzésünk. Örülünk, hogy sikerült győznünk, de még ennél is fontosabb, hogy a játékosaink nem adták fel és a végsőkig küzdöttek. Ezért különösen boldog vagyok.
Bánki József, a Ferencváros korábbi kiváló játékosa pedig így látta a Dél-Korea Csehország mérkőzést.
Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, de több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea. És milyen az élet? Ugye hát látunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt Kim nyerte. Az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea. Kapura veszélyesebb is volt. A csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Schick és Provod is, és bement Sadilek is, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Son viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Soucek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatát semmiféleképp nem jött be. Ráadásul nagyon-nagyon jól vézett. A 93. percben Sadilek lövését óriási bravúrral vérte Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Dél-Korea.
Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. A kanadaiak legjobb játékosa a Bayern Münchenben futballozó Alfonso Davies nem lesz ott a bosnyákok elleni keretben, ezt Jesse Marsh, a kanadai válogatott szövetségi kapitánya is megerősítette.
Végeztek rajta egy MRI vizsgálatot, ami nagyon pozitív eredményt mutatott, jól gyógyul, de a bosnyákok ellen még nem lesz bevethető. Nagyon hasznos, hogy itt volt a személyes fizioterapeutája, és minden nap tudta végezni a gyógytornát. Szóval remélem, hogy a következő napokban felgyorsulnak a folyamatok, és hamarosan csatlakozni tud a csapathoz.
Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata, a 63 éves portugál szakember. 2010 és 13 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. Mourinho megbízatása 2029-ig szól.
Nemzeti sportkrónika.
Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőiben 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi két kiírás megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiákosszal. Jansik Szilárd, a Ferencváros játékosa, Kósos Kristófnak nyilatkozott a vesztes elődöntő után.
Sokkal élesebben kezdtek, de abban nagyon jól felálltunk, és úgy éreztem, hogy át is vettük az irányítást, vezettünk az utolsó negyedben. Végére már azt éreztem, fel se tudnak úszni, és ez így is volt. Ott volt az időkéréses emberelőnyünk, a plusz 2-re, az belőjük megvan a mérkőzés. Kihagytuk, onnantól náluk volt a lélektali előny, ők viszont belőtték a saját emberelőnyüket az X-re. Erősebbek voltak most fejben. Ez a meccs elején érződött igazán, meg talán itt a legvégén. Hogy a végén ők tudtak rátenni azt a plusz egyet, plusz az 5 méteresekben is sokkal higgadtabbak voltak.
Ugye azt előtte is sejthettük, hogy közel van tudásban egymáshoz a két csapat, de a Ferencváros a saját tudásához képest hogyan teljesített ma szerinted?
A saját tudásunk alatt teljesítettünk. Összeállításban azt nem mondom, sok öbbek, de hosszabbak is vagyunk és jobbak vagyunk. Lehet annak köszönhető, hogy így az egész szezonban nem sokszor voltunk komplettek, nagyon sok sérülés akadály. Ezt ezt az évünket, de ez egyáltalán nem lehet erre fogni, ez csak egy most gondolat, ami most eszembe jutott. Nagyon sok dolgot elrontottunk mérkőzés közben, amit megbeszéltük, hogy ne csináljunk, nem kértük a labdákat, ki tudtak szorítani minket, az eljáró szorossal teljesen elvették a támadó időnket, mire felértünk, 10 másodpercek voltak, ennek ellenére azt éreztem, hogy a kezünkben van a mérkőzés, de hát ez nem így lett, szóval most nagyon csalódottak vagyunk.
Jansik Szilárdot hallották. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszott ma a Bajnokok Ligájában. Az FTC ellenfel a görög Olympiakos lesz majd. A 21 órakor kezdődő finálét a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Két magyar versenyző, Guzi Blanka és Erdős Rita jutott döntőbe a nőknél a budapesti öttusa világkupa versenyen. Guzi Blankát, aki csoportjában harmadik helyen végzett, Kreisz Bálint szólaltatta meg.
Guzi Blanka szinte végigvezette a kombinált számot, végül harmadikként ért célba, de itt egyszer egymás mellett, egymás kezét felemelve futottatok be a lányokkal. Milyen volt ez a mai nap? Elég magabiztos lett meg a döntőbe jutásod.
Én is azt érzem, hogy egész nap kiegyensúlyozott voltam, bár ejtettem egy-két hibát itt-ott, egy-két pontot hagytam ma itt, de azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, hogyha ezekből ki tudom venni, amit tudok tanulni. Fókuszált voltam szinte egész nap, ez látszott is rajtam valószínűleg, illetve azért hozzáteszem, hogy elég rendesen izgultam, meg volt bennem egy kis feszültség, de az elődöntők azon nagyon sokszor ezzel járnak, ezzel az érzéssel, ugyanis itt az emberben benne van egy kicsit ez a kötelező kör feeling, úgyhogy azt gondolom, hogy megtettem, amit kellett, ma ennyi pontosan elég volt, úgyhogy innentől kezdve a regenerációja a főszerep.
A budapesti öttusa világkupa versenyen ma 16 órától rendezik a női döntőt, amelyet a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetnek majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgás a világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Bárhol is jár, nem marad le semmiről. Útközben is átélheti a sport meghatározó pillanatait a körkapcsolásban. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Minden hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Döntőt játszhat ma a Ferencváros a női vízilabda BL-ben. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredményt Dél-Afrika ellen, a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Miután a máltai 4-es döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi 2 kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög olimpiákosszal. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszhat ma a bajnokok ligájában. A magyar csapat ellenfele a görög Olympiakos lesz. A 21 órakor kezdődő finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. azonnali intézkedéscsomagot jelentett be a magyar irodalom megmentésére a társadalmi ügyekért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a tankönyvpiac liberalizációja mellett egy központi irányítástól mentes, szabad kulturális korszakot hirdetett meg. A miniszter a többi között az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsának felülvizsgálatát, a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának kiterjesztését, a magyar irodalom nemzetközi jelenlétének visszaállítását és egy új fordítás támogatási rendszer kidolgozását ígérte. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. A vasárnapig tartó eseményen 204 standon 540 frissen megjelent kötet, és összesen 104 program várja az érdeklődőket. Budapesten a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén.
Közlekedés.
Korábban két súlyos baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán. Emiatt a 112-es jelő Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szór rá. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek, úgy lenni, ó, nem vágy szemben, feküdni csendben. Holnaptól együtt nézzük, hol kell fel a nap, ketten hunyorgunk a Margit híd alatt. Holnaptól örök nyárba fordul át a tél, és akár éjjel-nappal folyad szembeszél, akár folyad szembeszél.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
8 óra 38 perc a pontos idő, újra itt a Sport reggel, Bene Ferenccel, szia Feri, jó reggel.
És Szabó Szilvivel, jó reggel, sziasztok.
Így van, mi ketten ébresztjük ma reggel a hallgatókat, és jellemzően a világbajnokság, a futball VB volt egész reggel a témánk, hiszen elkezdődött a Mexikó, Egyesült Államok, Kanada, jó voltából három rendező ország által rendezett világbajnokság. Sportszakmai szempontokból, a körülményekről, mindenről beszélgettünk már, a világbajnokság gazdasági hatásairól még nem, úgyhogy ehhez hívtunk segítséget. Itt van velünk a vonalban Németh Viktória, az Ökonomus Senior elemzője. Jó reggelt, Viktória, köszönjük, hogy beszélhetünk.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Egy kicsit az Ökonomuszról mondjunk egy-két szót, mivel foglalkozik ez a cég. Gondolom, hogy gazdasági elemzésekkel, és akkor e tekintetben a világbajnokságot is egy kicsit majd értékeljük.
Igen, az Ökonomusz Gazdaságkutató Központ elsősorban gazdasági elemzésekkel, de geopolitikával is foglalkozik, és a sport egy olyan terület, ami mind a két szakmát érinti, a gazdaságot és a geopolitikát is, és nagyon sok érdekes társadalmi és gazdasági összefüggést lehet feltárni, akár egy világbajnokság kapcsán is.
Hát ez mindenképpen így van, és olvasgatunk számokat, és lassan már felfogni sem tudjuk, hogy milyen pénzek mozognak most a világbajnoksággal kapcsolatban. Gianni Infantino, a FIFA elnöke úgy jellemezte a tornát, hogy ez olyan, mintha 104 Super Bowl-t rendeznének, ami ugye az amerikai futballliga fő döntős eseménye, és tényleg ebben minden benne van, a szórakoztató ipartól a sportig. Szóval körülbelül mennyire tudjuk gazdasági szempontból érzékeltetni ennek a tornának a jelentőségét?
Az Egyesült Államok mindig egy olyan helyszín, bármilyen sporteseményről legyen szó, amelyik kicsit megreformálja azt a pénzügyi modellt, aminek a mentén ezek az események zajlanak. Az, hogy most itt az amerikai showbiznisz is bekapcsolódik, és nem csak egy látványos sporteseményt látunk. Ez megint egy új árnyalatot ad majd a labdarúgásnak, de azon kívül, hogy ez rendkívül nagy bevételeket is hoz, akár 10,9 milliárd dolláros bevételt a FIFA-nak, illetve a labdarúgásnak, ezen kívül azt is látjuk, hogy ez a világbajnokság bevezet például egy olyan modellt, amit úgy hívnak, hogy dinamikus árazás. Ez a dinamikus árazás pedig egy olyan rendszer, mint amit a repülőjegyeknél is megszokhattunk, hogyha egy járatra, itt jelen esetben egy labdarúgó jegyre nagyobb az érdeklődés, magasabb a presztízse annak a mérkőzésnek, akkor ennek megfelelően az algoritmus egy magasabb árkategóriába teszi azokat a jegyeket, amik az adott mérkőzésre szólnak.
De ez kezdettől így van, vagy ahogy közeledünk a mérkőzés felé, úgy változnak a jegyárak? Tehát aki jó korán nem vett jegyet, az később csak jóval drágábban tud hozzájutni?
Ez függ a mérkőzéstől is. Ennek a dinamikus árazásnak pont az a lényege, hogy érzékeli az algoritmus, hogy éppen hogy áll az érdeklődés az adott mérkőzés iránt, hogyha esetleg már meghalad egy érzékenységi vagy fájdalom küszöböt az, amennyiért be lehet jutni a meccsre, akkor ez az algoritmus visszakorrigál és elkezdi olcsóbban kínálni a jegyeket.
Ugye a körítés, a show business, az mennyire jellemző az Egyesült Államokra, és mennyiben különbözik mondjuk egy teljesen más berendezkedésű, akár vallási szokásokkal rendelkező Mexikóban? Tehát itt a három rendező ország tekintetében vannak-e különbségek?
Igen, itt elég széles kulturális spektrumot is keresztül kell fogni ennek a világbajnokságnak. Mexikóban teljesen más, hogy állnak a futballhoz, eleve az is, hogy Mexikóban az a legfontosabb és legnépszerűbb sportág, már szinte egy vallás. Az Egyesült Államokban pedig az a négy nagy sportágon kívül ez az ötödik legfontosabb. Ugye itt az amerikai fociról, a baseballról, kosárlabdáról beszélünk, illetve a jégkorongról, és ezt követi a labdarúgás, az európai értelemben vett labdarúgás. Kanadában pedig a jégkorong az, amivel meg kell küzdenie, akár a közönségért, akár a bevételekért a focinak. És egy másik fontos szempontra is felhívja a figyelmet, hiszen Kanadában igyekeznek most a világbajnokság miatt népszerűsíteni a focit, mint mozgásformát a fiatalok számára, és ez is egy fontos jövőbefektetés, akár a mozgás miatt, akár amiatt, hogy a fiatalok a későbbiekben, majd felnőtt korúban jobban szeressék ezt a sportágat.
Említette, hogy 10,9 milliárd dollár lesz megközelítőleg a világbajnokság bevétele, viszont a világgazdaságra gyakorolt hatása az 40,9 milliárd dollár, óriási számok. Ez mit akar? Munkahelyek teremtését, vagy más hatása van a világgazdaságra? Tehát ezt hogyan lehet érzékeltetni?
A munkahelyteremtés ezeknél a nagy sporteseményeknél mindenképpen egy nagyon fontos elem. Ugyanakkor itt több minden koncentrálódik egy helyen. Az Egyesült Államokban, illetve az észak-amerikai kontinensen, hogyha rendeznek egy világversenyt, akkor általában a stadionokat már nem kell építeni. Sokkal fontosabb az, hogy a közlekedési infrastruktúrát fejlesztik. Ez jelen esetben is így van, viszont az Egyesült Államokra jellemző az is, hogy ők nagyon racionálisan szokták ezeket a pénzeket elkölteni, és a jövőben általában jól ki tudják használni ezeket a beruházásokat, de itt hatalmas reklámköltségekről is beszélhetünk, illetve reklámköltésekről, és azért egy labdarúgó világbajnokságon látható hirdetéseket, vagy a televíziós közvetítések szünetében látható reklámokat nagyon sokan látják. Magát a világbajnokságot elsődleges becslések szerint minimum 5 milliárdan fogják megtekinteni hosszabb vagy rövidebb ideig a televízión keresztül.
Van-e gazdasági összefüggés adott esetben egy nemzetnek a sikeressége vagy kudarca, és adott esetben mondjuk a GDP alakulása szerint, hiszen mondjuk múltban már voltak olyan kimutatások, hogy mondjuk világbajnok lett Anglia, és utána kimutatták, hogy a GDP-ben pozitív változás volt, sőt, még a 67-es korosztályban a születések száma is megemelkedett. Tehát, hogy boldogan zárja a világbajnokságot egy nemzet, és mondjuk szorgalmasabban vagy boldogabban dolgoznak az emberek, vagy adott esetben mondjuk Mexikó kiesik, és akkor nemzeti gyászba borul az ország, és nincs kedvük az embereknek másnap munkába menni.
Igen, ezek nagyon fontos tényezők. Azt látjuk például Spanyolország esetében, Európa-bajnokság után is volt ilyen megfigyelés, vagy Németországban is. A következő egy, esetleg két negyed évben van GDP fellendülés, illetve a termelékenység javul, az emberek jobb kedvel és nagyobb lendülettel dolgoznak. Ezek az adatok azért nehezebben mérhetőek, illetve nehezebb visszakövetkeztetni, de vannak arra vonatkozó felmérések, hogy általában növelik ezek az események a nemzeti büszkeséget. Abban az esetben is, hogyha valaki jól teljesít, valakinek a csapata jól teljesít egy világversenyen, és abban az esetben is, hogyha valaki megrendezi ezeket az eseményeket, akkor úgy érzik, hogy most sikeresen rendezték, sikeresen mutatkoztak be a világ számára, és ezek mind nagyon fontos tényezők, és akár hosszú távon a gazdaság olyan módon is profitálhat belőle, hogy a turisták szívesebben visszatérnek egy olyan helyszínre, amihez érzelmileg szorosabban kötődnek, részt vettek mondjuk egy ilyen hasonló világtornán, mint most az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló világbajnokság.
Ez milyen érdekes, hogy érzelmi szempontok is befolyásolnak gazdasági döntéseket, vagy igen, hatással vannak.
Nekem meg most pont az jutott eszembe, hogy mondjuk amerikai időzóna szerint van egy délutáni mérkőzés, az talán Ausztrália és környékén az délelőtt, és akkor hát lehet, hogy a férfiak nem dolgoznak, hanem nézik a mérkőzést. Tehát ilyen összefüggés lehet, vagy az már túl.
És a hölgyek
túlságos.
Is, ne zárjuk
és a hölgyek is, bocsánat, így van, így van.
Hát egyre nehezebb ezt a tényezőt mérni, hiszen most már az okos eszközökön keresztül nagyon könnyen lehet akár párhuzamos tevékenységeket is végezni, és azért olvastam én is olyan beszámolót, ami arról ír, hogy akár a 2000-es évek elején valaki áruházban dolgozott, és közben a tévén keresztül nézte a meccseket, úgyhogy ez azért ilyenkor benne van a rendszerben, de mivel nyáron zajlik a világbajnokság, ezért ez nagyon gyakran egybeesik a szabadságolási időszakkal is, úgyhogy e tekintetben még biztos, hogy fejlődnie kell a kutatásnak, hogy ezeket részletesebben lássuk, hogy milyen munkakieséssel is jár. De ha egy mondatot még ejtünk a digitális médiáról, akkor ez a világbajnokság kiváló példája lesz annak minden bizonnyal, hogy milyen rövid összefoglalókat lehet látni majd különböző közösségi média felületeken is. Lehet, hogy sokkal több emberhez fog eljutni a világbajnokságnak egy-egy képe, vagy filmkockája, mint a hagyományos analóg időszakban.
Igen, hát nem tudjuk a tapasztalataim, de remélem az M1-esen lévő kamionsofőrök nem a VB-t nézik vezetés közben.
Én meg pozitív példát szeretném mondani, hogy az M4 Sport is, ha jól tudom, 3 különböző hosszúsági összefoglalót tesz fel a videó megosztó csatornára. Nyilván mindenki ki tudja választani, hogy mire van ideje, hogyha munkába kell menni, vagy munkaidőben nézi meg, akkor nyilván a rövidebbet választja. Igaz az, hogy vagy jellemző-e az, hogy ezek a gazdasági érdekek felülírják akár a szabályokat is. Ugye itt Ferinek említettem a műsor elején, hogy de jó, hogy ivószünet van, mert pihenhetnek a játékosok, de hát ő ilyen profiozmó, méltó módon azt mondja, jó, az azért van, hogy a reklámszünetben ugye hirdetéseket lehessen sugározni. Szóval tényleg ezt a célt szolgálja, hogy vannak ilyen kötelező szünetek a meccsek alatt?
Kettős célja is lehet ezeknek, viszont talán azt még érdemesebb megjegyezni, hogy a világbajnokság döntőjének a szünetében most egy hosszabb szünettel kell számolnunk. Ez olyan lesz, mint az az úgynevezett halftime show, amire a Super Bowl mérkőzések alkalmával, az amerikai foci legfontosabb mérkőzése alkalmával kerül sor, és koncertekre, illetve látványos show elemekre is számíthatunk majd itt a világbajnoki döntő közepén.
Igen, na ettől Bene Ferenc csóválja a fejét, és ezt egyébként meg tudom érteni, mert hogyha van egy labdarúg, aki hozzászokott, hogy negyed órás egy szünet, most jelentősen hosszabb pihenő vár rá, és esetleg megtöri a ritmust, akkor az biztos, hogy sportszakmai szempontból is kihívás.
Hát igen, meg sokszor ugye nyilván elfogadja az ember, hogy gazdasági szempontok prioritást élveznek, de amikor már a futballszakma felett van sokszor, és egy picit én egy szociálisan talán ebből a szempontból érzékenyebb vagyok, de már átszámítva 25 ezer forintnyi dollár az is, hogy kiírd a villanyújságra, hogy mit tudom én, hajrá Mexikó, tehát szóval ez nekem egy kicsit már sok, de gazdaságilag elfogadom. Mm-hmm.
Azt elmondhatjuk, hogy a 3 rendező ország közül az Egyesült Államok fogja a legnagyobb hasznot elkönyvelni, ugye 104 mérkőzésből 78-at az amerikai helyszíneken rendeznek.
Igen, mindenképpen az abszolút értékben vett számok azt mutatják, hogy ebből a jelentős 40 milliárdos összegből, vagy 30 milliárd ez az Egyesült Államokban fog lecsapódni, és 3-3 milliárd körül fog majd a kanadai és a mexikói gazdaság részesülni az előnyökből. Viszont azt tekintjük, hogy Mexikó egy fejlődő gazdaság, egy olyan gazdaság, aminek szüksége van arra, hogy ismertesse a saját turizmusát, saját látványosságait, a mexikói futballkultúrát. Számukra mindenféleképpen ez egy sokkal nagyobb lehetőség, mint akár Kanadának, akár az Egyesült Államoknak.
Viktória egyébként szereti a futballt, vagy csak a munkája miatt kell, hogy kövesse például most a világbajnokságot, és csak gazdasági szempontokból követi a VB-t?
Én abszolút mértékben követem a VB-t is, illetve más sporteseményeket is, labdarúgást is, és a labdarúgáson kívül számos olyan sport van, amit szoktam követni.
Akkor megragadom az alkalmat, megkérdezem, hogy ki nyeri a világbajnokságot, kinek szurkol?
Hát ez egy nehéz kérdés, nem szoktam általában jól eltalálni, hogy
akkor van-e kedvenc, azt kérdezem.
Így, hogy a magyar válogatott nem jutott ki, így nehezebb a feladat, bár nagyon szimpatikus ország számomra Mexikó, és mint rendező ország is remélem, hogy minél tovább eljutnak, és minél jobban sikerül számukra a világbajnokságnak a rendezése.
És ez akár gazdasági bevétellel is járhat, ugye, ahogy megbeszéltük ezt. Tehát,
így van.
Turizmus fellendülése.
Így van, hogy figyelünk Mexikóra is. Németh Viktóriának, az Ökonomusz senior elemzőjének nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit gazdasági szempontból is megvilágítottuk ezt a világbajnokságot. Köszönjük szépen, hogy beszélhetünk. Szép napot kívánunk.
Nagyon köszönjük, szép napot.
Szép napot.
Van még 2 percünk, Feri, de amit hallottunk, az abszolút alátámasztja azt, amit te mondtál eddig, hogy azért itt bizony a pénz az úr, és nagyon sok esetben az lesz a döntő, hogy miből mennyi bevétele származhat az egyes országoknak.
Igen, kétségtelenül így van, ebben semmi kétségem, illetve ugye Dénes Ferenccel is beszéltünk, és neki is feltettem a kérdést, hogy nekem ez a mániám, hogy miért kap 10 kvótát a 48-ból Afrika, és pont ő is gazdasági okokra vezette vissza, tehát gyakorlatilag most már mindent a pénz ural. Addig nem érheti szemrehányás gyakorlatilag a FIFA vezetőit, amíg teltházasak a stadionok. Itt tényleg érzékenységi szempontból attól tartok én egy picit, hogy az igazi futballszurkolók kimaradnak, kiszorulnak a stadionokból, és valójában a gazdagok kiváltsága marad a futballmérkőzésre való látogatás. Gondolok itt a nagyobb eseményekre, akár egy BL döntő, vagy akár egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság.
Ugye eddig két meccset rendeztek, de ott talán a hangulattal nem volt gond. Ugye a nyitó meccset az Azték Stadionban 83 ezer.
Ott nem tartok, mexikóiak, óriásiak, mondjuk, imádom őket, nem játszottunk soha Mexikó ellen egy válogatott szinten, én nem, nincs ebbe tapasztalatom, de kívülállóként csodálatos hangulatot teremtenek.
És akkor hol aggódsz ettől, mondjuk Amerikában és Kanadában? Ott nem lesz olyan?
Nyilván az amerikai lélekben azért benne van a sport szeretete, de például ott nagyon-nagyon nagyok a kulturális különbségek, tehát nincs ez a klasszikus szurkolás, nagyon-nagyon ritka, ők nem értik, hogy lehet hosszabbítás, mert náluk, amikor visszaszámol az óra, és akkor nullát mutat, akkor vége kell lenni a mérkőzésnek, tehát sok ilyen apróság van, nyilván próbálják fölgyorsítani a játékot folyamatosan szabályváltoztatásokkal. Egyébként nézőszám tekintetében már a 94-es világbajnokságról azt mondták, hogy olyan rekordok dőltek meg, hogy csak abban az esetben dőlhetnek meg ezek a rekordok, ha újra az USA-ban rendezik a VB-t, és most itt vagyunk. Gyakorlatilag az USA rendezi ezt a VB-t, morzsákat ad Kanadának és Mexikónak. Tehát nézőszámokban elképesztő számok lesznek. Hangulatban azért vannak kételjeim. Én jobban örülnék, ha mondjuk Németország, Olaszország vagy Spanyolországban lenne a világbajnokság, vagy akár Törökországban, mert ott biztos egy csodálatos hangulat lenne.
Vagy oda könnyebben eljutnánk mi is.
Az is igaz.
Nos, hát a tengeren túlra nyilván nehéz az utazás, de Máltára nagyon sokan elkísérték a Ferencváros női és férfi vízilabda csapatát is, hiszen ott zajlik jelenleg is ezekben a napokban, órákban a Bajnokok Ligája 4-es döntő. Többek között erről is fogunk beszélgetni Kemény Dénessel hamarosan.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Éveket nem számolom, volt pár csodás tapasztom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, maradt még néhány barát, a szívük 101 barát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt végszerem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt mások és szomorú. Legyünk újból gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Let me see you move.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
9 óra 5 perckor továbbra is Bene Ferenc és Szabó Szilvia itt a Sportreggelben, és hogyha pénteken 9 óra van, akkor a hallgatók megszokhatták, hogy a mestert Kemény Dénest hívjuk. Szia Dénes, jó reggelt, így van ez ma is.
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, mester!
Természetesen majd a futballvilágbajnokságról is beszélgessünk, de azért kezdjük vízilabdával, hiszen Máltán zajlik a férfi és a női bajnokok ligája 4-es döntő, a Ferencváros képviselteti magát két csapattal, és az tegnap sajnos eldőlt, hogy címvédés nem lesz, hiszen a férfi csapat kikapott 5 méteresekkel, így a bronzmérkőzésen játszik majd, de kezdjük a hölgyekkel, hiszen ők ma este 21 órától az Olympiakosszal döntőt játszanak, és hát egy olyan elődöntőt játszottak Leimeter Dóriék, ami azt gondolom, hogy a küzdeni akarásról, a türelemről, a tartásról szólt, hiszen egyetlen alkalommal vezetett a Ferencváros a mindent eldöntő utolsó 5 méteres belövése után. Tehát végig futottak a lányok az eredmény után, de nem törtek meg, de hát a többit te meséld el. Mennyire kell és lehet dicsérnünk a Ferencvárost?
Igazából kezdjük ott, hogy még a magabiztosan talán 6-3-ra vezető, de lehet, hogy csak két gólra, most keverem talán a fiúkat, nem tudom. De mindegy, szóval magabiztosan vezető spanyol csapaton is azt láttam, hogy szezon vége van nagyon. Uh-huh. Az egész mérkőzésen álmos volt, és ebben a Fradi nyert, mert a Fradi álmosabb volt, mint a spanyolok, csak ugye nem ez volt a cél. És akkor aztán, amikor úgy kapcsoltak, hogy hát, hogyha ez így szépen így lecsordogál, lényegesen alacsonyabb színvonalon ment, mint a bajnok elődöntők döntők mérkőzései, lecsordogál a meccs, akkor nem játszik döntőt. Ott egy kicsit úgy inkább dacból, tehát pszichésen úgy észbe kapott az FTC, és sikerült följönni 5 méteresekig, az pedig ugye hát, ahogy mondani szokták, az alakulat így is úgy is, de mindkét kapus az FTC-ből hárított egy-egy büntetőt, úgyhogy szerintem nagyon, nagyon jól jöttünk ebből végül ki. Tibort kellem idézzem, ki esett a csapata, nem jutott az legjobb négybe a riói olimpián, ötösökkel, és azt mondta Tibor, hogy az 5 métereseket az része a vízilabdának, azt lehet jól lőni, lehet kevésbé jól lőni. Tehát azt gondolom, hogy ne legyen már szégyen, hogy valaki ötösökkel bejut a bajnok.
Úgyhogy
amit lehetett szerintem ahhoz képest, amit lehetett látni különösen a mérkőzés elején, és most nem az FTC hátrányára gondolok, már eredményben hátrányára, hanem úgy egyáltalán a játékképe kicsit olyan álmoskás, kicsit olyan nagyon szezonvégi volt. Szokták mondani, hogy szezon elejé, most már lassan lesz szerintem ez a fogalom is, hogy szezonvégi, lássuk majd a futball VB-n is, hogy nyilván lesz róla szó, hogy az is azért nagyon-nagyon kis lugozott játékosok harca. Úgyhogy le a kalappal, ebből a pillanatnyi formából bekerültek, és a döntő az egy más kávéhez, más muzsika, ott mindenki ugye 0-0-ról indul, úgyhogy bármi lehet ma este.
Engem az érdekelne, hogy az 5 métereseknél, amikor továbbjutást vagy döntőt döntenek el, akkor ugyanúgy, hogy a labdarúgásban vannak különböző típusok, akik mondjuk kivárnak, bár itt nincs nagyon elmozdulás a kapus részéről, ha jól tudom, illetve hogy ugyanúgy van-e az a szabály, hogy csak rosszul lehet dobni, úgymond, vagy egyértelműen az idegek csatája, vagy vannak specialisták, akik egyértelműen biztosabb kézzel dobják ezt. Tehát van párhuzam a 11-es rugások és az 5 méteresek között, vagy ez egy egészen más sport?
Nagyon-nagyon hasonló, tehát örülök a kérdésednek, mert itt is ugye ez egy ilyen hirtelen halál pillanat, mert elengedtem a labdát, és ameddig a labda odaér, addig a kapus is odaérhet, ahova a labda megy. Lehet az, akár ez egy nagyon pontos felső sarok is, már a lövés maga, úgyhogy hát itt is sokféle elképzelés van, aki elhatározza, és a kapust ismerve, hogy mi a gyengébb pontja, megpróbálja odalőni, bármi történik. Az a lényeg, hogy nem nagyon tudod kivárni, tehát minimálisan lehet lassítani a mozdulatot, nem nagyon tudod kivárni, hogy a kapus mit fog csinálni. Sőt, hogyha lassított a mozdulatot, a kapus is megteheti, hogy ő is lassabban, csak akkor indul el valamilyen irányban, amikor már a labda elhagyta a játékos kezét. Ha. Tehát nincsen lövöltség, mint például a kézilabdában, és a fociban is azt látom, hogy megrúgta a sarkot, és akkor utána drukkol, hogy a kapus ne oda menjen, vagy ha oda megy, akkor ne érje el, mert ma már a kapufa tövéhez lőtt labdákat is a kapusok a futballban van. Van képük elérni, tehát még az sem 100%. Emlékszem, a hollandok kezdték azt el, az azt megelőzően ilyen lapos sarkokat követően, hogy elkezdték a léc alá bombázni, még a Cruyff-féle csapat bármelyik játékosa került oda, hogy büntetőt lőtt, és akkor ott tényleg volt olyan, hogy bevitte a kapus kezét a labda, tehát ott nem cicóztak. Nyilván a léc alá lőtt büntető láttuk ugye a Puskás arénában is, azért az annyiba kockázatos, igen, hogy ott simán előfordulhat, hogy egy arasszal a léc fölé megy.
És az edzői szempontból milyen húzás volt, vagy annak mi a lényege, hogy az 5 méteres párbajban is két kapus védett a Ferencvárosnál? Tehát a vízilabdában ugye van ilyen szabály, gondolom a labdarúgásban egy kapusnak kell védenie végig. Szóval ennek mi a lényege van, amelyik játékosnak a lövése jobban fekszik a másik kapusnak?
Lehet ilyen is, de én azt gondolom, hogy bármennyire is ismerik egymást ilyen szinten a csapatok, szerintem ezzel kapcsolatosan nem lehetett itt egy hátsó gondolat. Egyszerűen maga a kapus csere az ad az ellenfél játékosainak az agyában most adhat egy olyan negatív impulzust, ami talán elbizonyítanítja. Azért volt érdekes a Matthijs Márk döntése, mert a Nesmé Boginak volt már egy védés,
ennek
eleményre cserélt, és abszolút bejött a csere. Tehát le a kalappal.
Mert hogy kis Alexandra is megfogta, ugye mondjuk el.
A döntő utolsó ötöst fogta meg, amivel aztán utána meg tudta nyerni a Fradi a szétlövést. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen játék az idegekkel. Szokták talán más sportákban is, tehát az előbb a kézzelet hoztam példának. Szerintem ott is lehet szétlövésnél cserélni kapust két lövés között. Futballban nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy ott ki kell jelölni, és bármi van, az véd. Mi van, hogyha mondjuk meghúzódik az első védésnél egy kapus, akkor beállhat-e a másik, vagy akkor valamelyik kijelölt lövőnek kell beálljon. Már
én emlékszem egy olyan tornára, bocsáss meg Feri, jobban tudod, hogy Van Gaal a holland kapitány a cserekapust küldte be, ugye?
Cserélt,
igen, a hosszabbítás
a
után. Így
a 11-es rugások közben én nem emlékszem, hogy lett volna valaha csere, de ha a szabályok szerint van még csere lehetőség, és pláne sérülés esetén, akkor minden további nélkül lehetséges. Uh-huh, uh-huh. De ezt taktikai szempontból még nem emlékszem, hogy alkalmazták-e volna, igen, valaha.
Uh-huh. Olimpia...
Bocsáss meg, foglalkozik az edző a játékosainak a fejével, és azt szerint hoz döntéseket, hogy picit beleéli magát a játékosának a helyzetébe. A következő lépés, hogy beleélem magam az ellenfél játékosainak, igen, a helyzetébe, és azt szerint hozok döntéseket. Ez most az volt a Márk esetében.
Ki tud a másik agyával gondolkodni, tehát ez is egy ilyen szellemi párbaj. És hát kapus cserékről azért emlékszünk, Kemény Dénesnek voltak húzásai, mivel tényleg az ellenfelet el tudtátok bizonytalanítani, úgyhogy ez jól jött. Azt mondtad, hogy a kevésbé álmosabb csapat nyert. Én ezen azért csodálkozom, mert az egész idén során arról beszélünk, hogy egy-egy győzelem után jó, de majd májusban vagy júniusban osztják a trófeákat. Tehát, hogy miért nem mostan időzítik a csúcsformát. Értem, hogy fárasztó volt az idény, de mégis csodálkozom azon, amit mondtál, hogy két ilyen álmoskás csapat találkozott a BL elődöntőben.
A saját szintükhöz képest halványabbak voltak. Uh-huh. Nem ezt láttuk a korábbi mérkőzéseken, és aztán mondom, ahogy ment előre a meccs, egy kicsit paprikásabb lett a hangulat, az már úgy jobban tetszett, de a végére aztán pedig a fáradtságot is lehetett látni. Szóval majd, hogy nem, mint hogyha megkockáztatnám, hogy lehet, hogy egy januári zsúfolt fedettuszodás bajnokok ligája döntő, az izgalmasabb lehetne. Láttuk ugye az Európa-bajnokságot, hogy milyen fantasztikus siker volt, mert ugye nem is volt például futball-VB konkurencia. Most én nem néztem a Rekko tegnap esti mérkőzését, hát az egyidejileg volt a Mexikó-Dél-Afrika futballmeccsel, el tudom képzelni, hogy Csuri lehetett Máltának a lelátó. Tehát.
Csak hogy jusson még, igen, jusson még idő a foci VB-re, és azért egy mondat, hogy mit vársz a mai Ferencváros Olimpiákos női döntőtől, illetve hogy a fiúktól mit láttál, ugye a Ferencváros a Barcelonától kapott ki 5 méteresekkel, úgyhogy rájuk holnap bronzmérkőzés vár.
Jó sokáig az Olimpiákos a lányvonalon nagyon erős csapatnak bizonyult, aztán volt néhány év, hogy spanyol csapatok voltak a legjobbak. Én azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak abszolút megvan legalább 50% esélye. Az Olimpiákos mellett talán a múlt meg a rutin szólhat, de nagyon erős a Fradi is, úgyhogy ezt én 50-50%-nak látom. A fiúkra azt kell mondjam, hogy ott is jó darabig tényleg olyan volt, mint hogyha mint az FTC B játszott volna, csak az FTC A játékosaival, vagy jól maszkírozták magukat. Aztán utána ott is a vészhelyzetben már elkezdtek úgy játszani, ahogy tudnak. Volt egy-két szituáció, ami lehetett volna szerencsésebb a javunkra, de az igazság, hogy az, hogy egyáltalán visszajöttünk a meccsbe, már azt mondom, hogy ott is le a kalappal. És akkor visszatérnék az ötösökre, itt viszont volt egy nagyon látványos, hogy mondjam, koreográfiája a spanyol lövőknek, egészen másképp, mint az amerikaiak a olimpiai bronzmeccsen Párizsban, ugyanúgy egyforma stílusban, egyforma hangnemben lőtték, hogy így mondjam, az ötösöket, és sikerült nekik a Somával szembe, aki a világ legjobb ötös védője. Tehát ahogy megy az idő, mennek az évek, úgy egyre inkább készülnek a Somából is, nem csak ő készül a lövőből. Foci.
Két mérkőzésen
hát
túl vagyunk.
Bírtam.
Mennyit?
Egy fél időt bírtam este.
Igen.
Egy fél időt bírtam este, ott egyértelmű volt, hogy azért is mentem el, mert ha jó a meccs, akkor maradok tovább. Egyértelmű, hogy volt a számomra, hogy nagyon jól játszanak a Mexikó, vagy legalábbis ezzel a Dél-Afrikával szemben jól játszanak a Dél-Afrikának, ilyen esetleges túlsó térféles megmozdulásaik voltak alapvetően. Halványabbak voltak, én ezt láttam, tehát tulajdonképpen ezzel ugye a Mexikó már tovább is jutott a csoportból, kis túlzással. Viszont a reggeli meccsből láttam a második fél időt.
Na ezt akartam mondani, hogy ezt mindenképpen nézd meg. Az jó volt, ugye? Izgalmas.
Így van, az viszont nagyon jó volt, nagyon tetszett, és nagyon érdekes volt, hogy úgy tűnt, hogy a csehek meg is tudják nyerni, és akkor visszavonták egyébként indokoltan azt a gólt, amit fejeltek szabadrugást, követően a csehek, de összességében amit láttam az alapján, Korea inkább megérdemelte a győzelmet, csak hát ugye a fociban majd a Feri ebből igazol engem, másodlagos az, ki mennyire érdemli. Nagyon gyakran előfordul, hogy nem okvetlenül, aki jobban játszott, ezt a Florinak volt a nagy mondása, ugye, apukád jó barátjának, hogy a jó játékkal tele van a padlás, tehát simán lehetett volna, hogy jobban játszik Dél-Korea, de attól még nyer a cseh csapat, nem ez történt. Nagyon furcsa volt nekem ez a csere az első gól után, amit a cseh szövetségi kapitány végrehajtott. Erre most viszont én szeretném a Feri véleményét hallani.
Igen, már beszéltünk róla reggel, hogy Bánki Dodi is elemezte ezt a mérkőzést, és általában én annak a híve vagyok, bár megmondom őszintén, én ezt nem láttam, mert ugye úton voltam a stúdióban.
Bocsáss meg a hallgató kedvéért, a 64. percben szinte az egész támadósort 3 cserét hajtott végre a cseh kapitány, 3 percre ráegyenlített Korea.
Igen, tehát én úgy vagyok vele, hogy ha működik a csapat, az egy működő rendszer, abba vagy nem nyúlok bele, vagy minél később, és ez ebből a szempontból furcsa volt, és nagyon látványos, és Bánki Dodi is ezt emelte ki, hogy rögtön a csere után megváltozott, tehát gyakorlatilag egy cserével is, de pláne egy hármassal egy teljesen új rendszert hozol létre, és ilyenkor nagyon veszélyesek ezek, mert a játékkapcsolatok is szétesnek, és különösen a csere utáni néhány perc, ahogy most ez be is jött, és megvalósult. Hát nyilván nem akarok egy több mint 70 éves rutinos kapitányt bírálni, de talán ez is közre játszott a koreai fordításhoz. Viszont én arra lennék kíváncsi, hogy Mester említette egy interjúban, hogy a latin csapatokat tartott favoritnak, és én is nagyon egyetértek ezzel a mondataiddal, viszont kíváncsi lennék, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen hosszú tornán egy csapat sikeres legyen? Tehát ugye beszéltünk már arról, hogy akár a családok kiutaztatása, a komfortzónát megadni a játékosoknak, a regeneráció, de mégis vagy esetleg a hosszú, vagy mély kispada, hogy manapság szokták mondani, mert azért egy ilyen hosszú tornát nem lehet 10-12 játékos a végigjátszani. Tehát mi a siker receptje?
Szerintem a legnagyobb probléma itt a tűz fenntartása. Ott kezdődik, hogy hosszú 8 hónapos, 9 hónapos szezont követően van az összes játékos. Igen. Tehát már eleve szerintem csak pislákol, de azért mégiscsak világbajnokság van, tehát itt azért tudsz olyan motivációt találni, hogy a maximumát nyújtsa, és azzal, hogy ennyire hosszú, azzal nem csak fizikailag van nyilvánvalóan szükség a játékosoknak egy-egy ilyen kikapcsolódásra, blackoutra, hanem legalább annyira lelkileg vagy szellemileg, és hát pont egy ilyen csoport idején tud spórolni a játékosokkal, mert már ugye a Mexikó, hogyha további egy vagy két pontot szerez, és azért oda-haza maradék két meccsből erre minden esélye megvan, akkor már tovább is jutott, és a következő meccsekre tartalékolod a játékosokat nem okvetlenül fizikailag, hanem azzal a határozottsággal, amivel játszani kell majd ahhoz, hogy ezeket a meccseket megnyerjék. Ehhez kell szerintem egy kicsit lelátó vagy kispad, ha bár azt hiszem most lelátóra nem lehet küldeni játékos, hanem a kispadot kellett megduplázni mindenkinek. Igen. Tehát egy kicsit ki kell őket venni abból a komfortzónából, hogy játszom és jól játszom, hogy újból legyen bennük bizonyítási vágy. Tehát én kifejezetten a jól játszó játékosoknál, akikre később is nagyon bazírozom a teljesítményemet, őnáluk keresnék olyan kisebb ilyen szurkálódásos bántást, amivel nem romlik meg a viszony, viszont föltüzelem, hogy mindenáron be akarja nekem bizonyítani, már pedig nélkül nincs jó csapat.
Igen, azt lehetett olvasni, hogy neked is minden játékoshoz megvolt a módszered, és hát megerősítesz, hogy Molnár Papesznél volt az, hogy azt a módszert használtad, hogy az ellenfél játékosát dicsérted, hogy bezzegő, és akkor ez jó hatással volt rá, nem tudom, el szabad árulni ilyen titkokat.
Hát ez nem csak nála, Kis Gergőnél is működött. Igen, föl lehetett őket piszkálni, ritkán kellett, általában az volt a veszélyes helyzet, amikor egy ilyen 3-4 góllal gyengébb csapat ellen kellett játszani, mert hogyha nem veszük komolyan, akkor a nyakunkra jönnek, és hogyha meg ott elkezdünk hirtelen megpróbálni úgy játszani, hogy tudunk, akkor meg nem okvetlenül sikerül. Tehát ezeken a mérkőzéseken azért kellett őket valamilyen akár mondva csinált okkal föltüzelni, hogy az elején, az első másfél-két negyedben legyen egy olyan különbség, hogy az egyébként gyengébb ellenfél látva az eredményező táblát, meg a játék menetét föladja, és akkor az ember nyugodtan kísérletezhet a következő meccsekre. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezt még a Sir Alexnél is láttam többször, talán erről már korábban volt szó, hogy mindig meg kell próbálni valamilyen olyan trükköt, hogy a játékos azt érezze, hogy az, amit eddig csinált az korábbi meccseken is nagyszerű volt, aznak az a múlt, és ha én ezt ma nem fogom megismételni, akkor bajba kerülök. Tehát mindig meglegyen az a belső tűz, amit mondom, pláne ilyen 9.-10. hónapban egy szezonban nagyon nehéz a játékosoknál magas szinten tartani.
És akkor megint eszembe jut, amit mondtál Fogel Somáról, hogy az, amit eddig nyújtott, az lehet, hogy kevés, mert kiismerik őt az ellenfél játékosai, tehát mindig meg kell újulni tényleg, és nem szabad a múltból élni.
Így van, de ő egyébként azt gondolom, hogy miután irdatlan tehetséges, és ebben a tehetségben benne van a testalkat is, mert ugye az ember azt szülőktől kapja, az nem lehet javítani rajta. Én azt gondolom, hogy neki is ezekből az elemzésekből tanulnia kell, mert az a stílus, ahogy ő védi az 5 métereseket most már 4-5 éve szenzációsan nemzetközileg is, az a stílus, hogyha ha csak az van, akkor az ellen is lesz ellenszer, mint ahogy volt tegnap. Meg kell, egy kicsit variálnia kell majd az, hogy milyen módokon véd, hogy ne legyenek annyira esetleg nem tudom, hogy kiszámíthatóak, de ne lehessen annyira felkészülni belőle. Az amerikaiak a tempó előtt, tehát az ő védési tempója előtt lőtték, a spanyolok tegnap meg a tempót követően, tehát már amikor túl volt a legmagasabb pontja.
Hú, izgalmasak ezek a dolgok. Két gyors tippet kérünk még tőled, Dénes, 21 órától Kanada-Bosznia-Hercegovina meccset rendeznek, hajnali 3-kor pedig Egyesült Államok-Paraguay.
Szerintem mindkétszer a rendező országcsapata fog győzni.
Így legyen, Mexikó is megmutatta, hogy ez esetleg előny lehet. Kemény Dénesnek nagyon szépen köszönjük, és jövő héten újra hívunk, Dénes, és addig már jó sok VB meccset tudunk majd elemezni, értékelni, úgyhogy nézzük együtt a labdarúgó világbajnokságot. Kemény Dénes volt a vendégünk, köszönjük szépen.
Köszönjük, mester, és ha hajnali meccs lesz, akkor azért a kutyákat ne hanyagold el, nagyon kérlek. Jó, tehát a kutyaséta nem maradjon el a foci miatt.
Rendben.
Kutyusok az első. Köszönjük Dénes. Mester. Hírek után folytatjuk. Szia, szia, szia.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Mocskos idő, sarokba bújva!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid. Érvényüket vesztik a régi típusú személyi igazolványok. Kiránduló idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
3 piros lapot és 2-0-ás mexikói győzelmet hozott a 23. labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése. A társházigazda már a 9. percben vezetést szerzett Quiñones révén, majd a második félidő közepén Jiménez góljával állította be a végeredmény Dél-Afrika ellen a Mexikóvárosban rendezett találkozón. A játékvezető az afrikai együttesből 2, a mexikóiaktól pedig 1 játékost állított ki a második félidőben. A csoport másik mérkőzésén, magyar idő szerint ma hajnalban, Dél-Korea hátrányból fordítva 2-1-re nyert a 20 év után ismét VB résztvevő Csehország ellen. Ma 21 órától a másik társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzésével folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Magyar idő szerint holnap hajnalban pedig a harmadik társházigazda is bemutatkozik. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok csapata 3 órától Paraguay ellen kezdi a tornát. Hivatalosan is bejelentette José Mourinho érkezését a Real Madrid labdarúgó csapata. A 63 éves portugál szakember 2010 és 2013 között már irányította a madridiakat, akikkel spanyol bajnokságot, spanyol kupát és szuperkupát is nyert. A kétszeres bajnokok ligája győztes edző legutóbb hazájában a Benficát irányította. Mourinho megbízatása 2029-ig szól. Nem jutott fináléba a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 9-9-es rendes játékidőt követően 5 méteres párbajban kikapott a spanyol Barceloneta együttesétől. A legutóbbi 2 kiírást megnyerő FTC így holnap a bronzéremért játszhat majd a görög Olimpiakosszal. A Ferencváros női vízilabda csapata viszont döntőt játszhat ma a bajnokok ligájában. A magyar csapat ellenfele a görög Olimpiakosz lesz. A 21 órakor kezdődő finálét a Duna World és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az Egyesült Államok nem hajt végre újabb légi csapásokat Irán ellen, tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy hamarosan bejelentik a Perzsaországgal kötendő megállapodás helyét és idejét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az egyezmény elfogadásáig érvényben marad az iráni kikötők tengeri blokkádja. Dolgoznak egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítésén, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca közölte, hogy az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról, ezért arra kérik őket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak.
Közlekedés.
Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as Budapest felé vezető oldalát Mezőkövesd és Füzesabony között. Egy kamion a hídfőnek hajtott a 123-as kilométernél. Felborult, rakománya szétszóródott, ezért a szemközti Miskolc felé vezető oldalon is torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nagy magá!
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
9 óra 40 perc az utolsó perceihez ér a ma reggeli sportreggel, ahol Bene Ferenccel köszöntöttük a hallgatókat, és természetesen nagy részben a labdarúgó világbajnokságról beszélgettünk, sokféleképpen világítottuk meg az éppen zajló tornát, gazdasági szempontokat elemeztünk, illetve Diszl László is elmondta a régi élményeit, hiszen 1986-ban ő is járt Mexikóban a világbajnokságon a magyar labdarúgó válogatottal, most azonban Borsos Lászlót hallhatjuk, aki a Nemzeti Sport munkatársaként van kint Mexikóban, a világbajnokság helyszínén. A mai két mérkőzés után hívta fel őt Szabó Bence, ezt a beszélgetést hallhatjuk most.
Elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, ott voltál a nyitó mérkőzésen, milyen élményekkel gazdagodtál, milyen volt ez a találkozó?
Maga a meccs szerintem annyira nem volt izgalmas. Rögtön vezetést szereztek a mexikóiak, és meg kell hagyni, hogy jól játszottak, kontrollálták a meccsen, de az is igaz ugyanakkor, hogy az ellenfél szerintem, bár még csak egy meccset láttunk, amire ez a adásba kerül a mondókám, két meccs ment le a világbajnokságban, de szerintem Dél-Afrika nem üti meg a VB szintjét, vagy hát sajnos, mivel 48 csapatosra dúzasztották a mezőnyt, lehet, hogy megüti, de szerintem ez a meccs már önmagában bizony nyitotta, hogy nagy kár érte, mert nagyon gyengén játszott Dél-Afrika, és nem hiszem, hogy egyébként a csoportban másik két ellenféllel szemben lesz majd keresni valója, úgyhogy nem volt sajnos egy túl izgalmas meccs, ugyanakkor a hangulata az egészen frenetikus volt az Aztekában, majdnem 81 ezer ember, abszolút teltház volt a meccsen, és nagyon megágyazott a hangulatnak az, hogy már a hetedik percben vezettek a mexikóiak, és onnantól kezdve tényleg örömmámor volt a stadionban, minden egyes jó passznál nézott szinte a közönség, egy többször mexikói hullámokat is próbált csinálni a lelátón, több kevesebb sikerrel, és érdekes volt belelátni ebbe a szurkolói kultúrába, olyan szempontból, hogy például amikor Mexikó gólt szerzett, akkor az összes ember ilyen kis papírból hajtogatható szombréróját mind eldobta, meg sokan nagyon, mint a rock koncerteken a sörös korsót is eldobta le a lelátóra, úgyhogy érdekes élmény volt, meg aztán itt a városban is hát egészen estig tartott a mulatság, úgyhogy ilyen szempontból nagy élmény volt, még hogyha maga a meccs az nem is volt túl nagy szem.
Ugye tüntetések is körbeveszik ezt a labdarúgó világbajnokságot, ez mennyire szűrődött be akár a VB meccsbe, vagy milyen hatással voltak ezek a találkozóra, vagy az egész világbajnokságra most, ahogy hogy látod?
Minden bizony van hatása a tüntetéseknek, már csak amiatt is, mert itt a főtéren, az Okálón állítottak fel egy hatalmas szurkolói zónát, csak hogy ez még nincs megnyitva az emberek előtt, mivel a közvetlen szomszédságában egy óriási tanártüntetés zajlik, egy tanársztrájk, aminek a csúcsán 12 ezer ember vett részt. Ez most már valamennyire apadt a létszám, de még így is nagyon sokan vannak, és amíg nem tágítanak, addig úgy hírlik, hogy nem is nyitják meg ezt a FIFA fanzont, ami azért óriási blama a városnak. Ez már ezen kívül is rengeteg útlezárás volt, rengeteg demonstráció. Még amikor reggel böngésztem a híreket, akkor egy tucatnyi demonstráció volt, amit bejelentettek már a rendőrségnél június 11-e csütörtökre a nyitómeccsnek a napjára. Ebben voltak kisebb tüntetések, nagyobb tüntetések, különböző témákban, leginkább egyébként az eltűnt emberekért folytatott tüntetések voltak azok, amik jelenleg nagyobb hullámokat verték, és egyébként több olyan embert is láttam így a nap folyamán az ünneplő tövegben a meccs után itt a belvárosban, akik folyamatosan a saját tábláikat tartották fel, olyan feliratokkal, hogy 130 ezer embert keresünk, de a kormány viszont nem tesz semmit, vagy csak az anyukákat érdekli, hogy hol van a gyermekük, a kormány nem, úgyhogy ez is szívszorító volt látni azon túl, hogy egyrészt tényleg tízezres, vagy akár százezres tömeg volt az utcán. Mondhatni, hogy parti, vagy fiesta hangulat volt, táncolnak az emberek, zenélnek, maszkokat húznak, jelmezekben öltöznek, és ugyanakkor meg azért az is a hír folyamokban eléggé erősen jelen van, hogy a városnak melyik szegletén milyen tüntetések vannak. Én tüntetésben most itt a visszafele buszúton innen futottam bele, meg amikor már gyalog voltam, akkor sem. viszont feliratokat láttam, molinókat, feltartó embereket, úgyhogy hát igen, kettős érzések lehetnek mindenkiben emiatt.
A Mexikon kívüli válogatottakat az ottani emberek hogyan követik figyelemmel? Tehát azért gondolom nyilván nincs egy fesztivál hangulat, amikor mondjuk Csehország lép pályára Mexikóban.
De ezt még egyelőre nem tudom, ugye bár most a Dél-Korea Csehország meccset Guadalajara-ban rendezik. Pont beszéltem egy magyar kollégával, aki ott fotóz, és mondta, hogy olyan sokan vannak, hogy például az internet elérést ezt megnehezíti, annyian akarnak felmenni a hálózatra a stadionnak a közvetlen környezetében. Én nekem majd itt 17-én lesz egy Üzbegisztán-Kolumbia meccs, amire akkreditálok, és ott majd le tudom mérni azt, hogy mégis mekkora a parti hangulat egy olyan meccsen, amikor nem Mexikó játszik. Egyébként majd 24-én fogadja Csehországot itt Mexikó, terveim szerint arra is megyek, hogyha megkapom az akkreditációt, ami már most egy nagyon izgalmas meccsnek tűnik, mert valószínűleg sok múlik majd azon a mérkőzésen, akár a továbbjutás vagy az első helyen a szempontjából.
Borsos Lászlót, a Nemzeti Sport munkatársát hallhattuk, aki Mexikóban tölti ezeket a napokat, kint van a világbajnokságon. Irigyeljük egy kicsit, nem Feri? Azért az az Azték stadion tegnap, nem tudom, bakancslistádon van-e ugye a világ legszebb stadionjait tekintve, ahová mondjuk eljutnál szívesen?
Nincs különösebben ilyen bakancslistám, de azért azt a mexikai hangulatot azt azért átérném nagyon szívesen. Tehát televízión keresztül is. Tényleg, ami érdekes, hogy ezt a gyermekkori nosztalgikus érzés fogott el, amikor a 86-os VB-n hallottam ugyanezt a hangulatot 110 ezer emberrel, most ugyancsak 80-nal nagyon-nagyon idézőjelben a csak, de csodálatos, tényleg minden mexikói mérkőzés öröm lesz, és tényleg fantasztikus a hangulat.
Igen, és ahogy látjuk, hogy a dél-amerikaiak, közép-amerikaiak állnak ez a sporthoz, ahogy sztárokként kezelik a labdarúgókat, a brazilok kerethirdetéséről kerültek fel ugye videók, hogy amikor összegyűlik a család, és ez egy ilyen szent pillanat, amikor kihirdeti a szövetségi kapitány, hogy kimehet egy világbajnokságra, tehát mi ezt itthon nem azt mondom, hogy nem tudjuk elképzelni, de a magyar lelkület nem ilyen eufórikust, és még hogyha örülünk is, nem tudjuk ennyire kimutatni, nem?
Én úgy gondolom, hogy mondjuk a Puskás Arénában egy teltházas mérkőzésen kijutna a válogatott a világbajnokságra, akkor
a körúton, nem?
A körúton megáll a 6-os villamos, tehát én is úgy gondolom, hogy szerintem napokig az ünneplés hatás alatt lennénk, meg azért a magyar szurkolók is csodálatos hangulatot tudnak teremteni. Én a mexikai hullámot azért markánsabban vártam, tehát még egy kicsit
még gyakorolják, üzenjük innen.
A mexikóiaknak a 86-os Mexikó hullám az volt az igazi, de hát eljön majd ez is, és hát Mexikó szinte biztos, hogy tovább jut a csoportból, tehát további izgalmas Mexikó mérkőseket várok.
Te egyébként játszottál, vagy edzettél magaslaton? Te el tudod képzelni, nem, hogy milyen ott futballozni?
Nem, azért a testnevelés egyetemen megtanultuk a hatásait, meg hogy mit, hogyan kell alkalmazkodni ott, de nem tapasztaltam még. Akik, beszéltem olyan volt labdarúgókkal, akik Mexikóban játszottak, sőt Bolíviában játszottak, és állítólag ugye a levegő sűrűsége sokkal kisebb, tehát gyakorlatilag helyből 60-70 métereket tudsz rúgni eleve a labdával, ami azért az is ritka. Akkor ugye az a klasszikus légszom is benne van, tehát az is nagyon érdekes. Akkor egy időben Bobby Eamonnak a távolugró világcsúcsát azzal magyarázták, hogy a gravitáció is kisebb, szóval nagyon-nagyon érdekes lehet, de sajnos nem tapasztaltam meg.
Fogunk még erről és a mexikai körülményekről is beszélgetni, de nézzünk előre, hiszen ma este 21 órától Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzést rendeznek Torontóban, lévén ugye, hogy Kanada a házigazda, és az Egyesült Államok Paraguay találkozott hajnali 3-tól rendezik Los Angelesben, de 21 órakor párhuzamosan, ha Kanada-Bosznia találkozóval közvetítjük majd élőben a Ferencváros Olimpiákos női vízilabda bajnokok ligája döntőt is, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni. Feri, te melyiken leszel szakértő, mikor találkozhatnak veled a hallgatók?
Én velem itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül a Kanada-Bosznia mérkőzésen itt leszek végig élőben a hallgatókkal, úgyhogy nagyon várom a találkozót, mert két eltérő kontinensről biztos vagyok benne, hogy Kanada-Bosznia mérkőzés még nem volt a futballtörténelemben, úgyhogy kíváncsi leszek rá én is.
Az Torontóban rendezik, nem tudom, ott milyen körülmények vannak. Ott Kanada birtokolhatja ezt az előnyt, hogy hazai pálya lesz, bízhatnak-e a közönség támogatásában úgy, mint mondjuk a mexikóiak?
Hát én arra nem számítok, hogy a hangulat lesz, mint az Azték stadionban, de nyilván a hazai pályaelőny a közönségtől függetlenül azért létezik. Az a tapasztalatom, hogy ilyen hármas világbajnokság ugye még nem volt három rendezővel, de a rendezőt mindig támogatják egy picit a játékvezetők is, ezt csak nagyon halkan mondja ki az ember, de ez a kétes ítéletekre vonatkozhat.
Közönség, ez Bélkorában szerintem... nem ismerik ezt az érzést szerintem.
Igen, igen. Hát hál' Istennek azért a VAR-nak azért sok negatív hatása mellett azért ez megvan, hogy azért az igazság és a racionalitás győz. Nagyon nagy extrém bírói tévedések biztos, hogy nem lesznek a mérkőzésen, és sem a VB-n.
Na hát kíváncsian és izgalommal várjuk a világbajnokság további mérkőzéseit, nagy részüket itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük majd, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni, hiszen nem maradnak le semmiről, hogyha a Nemzeti Sportrádiót hallgatják. Bene Ferencnek nagyon köszönjük.
Én is köszönöm szív, hogy itt lehettem.
Mai
nagyon köszönöm.
Műsor Bigfalvi Tamás szerkesztő kollégánk nevében és munkatársaink nevében is további szép napot kívánunk mindenkinek, további kellemes rádiózást.
Sportos szép napot, sziasztok!
Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing this. Ain't this ain't another wasted love. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing this. Ain't this ain't another wasted love.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legtöbb